questa progressione. E quando non frega in casa e la vista, io si dica che il tecnico è o stagliato comunque faccio, e mi hanno scritto da noi, in casa e se vento, ma io va a conoscere la parte che mi fa sempre anche in Italia, e poi io voglio che io ho un stagliato, ma se non vedo ciò può così forma. Adesso lo lascio da la prima o la prima, come il bambino bello, il tecnico e lo lascio. Like teaches me as well to present our last one to the Union of Global Forum of Unkovich. Mundo de Cover, Mirkul Kilmer, how many of you can make some of my legs when they have a chaffee as you come with Kat, Kaisel, or Nan, in Israele la flera dei cieli e niente che sono la sedume sulle stipende dei cieli o non quattro meglio di un'idea che ho anche sulla carta e guai che temo che avrò un sala con gli accendi non mi perdo la volontà non ciò ho sembrato una presa di certificato che è per me che si faccia un testo di Dantemo e del fondo cioè e avrei avuto degli occhi ma che è sempre non mi si dubbi più di voi. Forma molto, non io ci credo che ci sia una cosa che mi fa aspettare anche a vostra tutta la storia. Vabbè, il mondo lo vede, ma detto, e allora dash, lega la dice, adesso il fenomeno, io ho scherzato di cielo, la vita di cielo, la fisica è un mestiere, mi dico da voi non posso vedere di sopportare un termine che ci crede la CEM, io non però omaggio di Cristo, io perché con gli esseri che conosco lo faccio, soprattutto con gli esseri che conosco lo faccio, serve di dice, prego, faccio, via, faccio, mi piace prendere la mia vita, ma che dice, ho avuto ciò che i miei cani mi hanno detto, informati questo, il lavoro che vede con gli esseri che vede con motore, che sono cioè cani che vede con tipi che sono motore, che sono programma con tanto tempo, ma ora che sta facendo non tiene che gli anni più felice cioè, per me che è da rete di due mamme che capisce di ieri non ci vogliono mai quindi non credo che sono come lo sanno sì che dovrebbe essere in felice ma se non sono anche qua non c'è ma non è
én majd állok meg ölt, meg mindenféle dolgot fogok csinálni, de mindent a fél érdekében, tehát egyelőre
hozok egy szakért.
Akkor induljunk el. Induljunk el. Hol vagyunk pillanatban? Aki közbeműködést szeret, ne kérdessen. Ez melyik szoba? Békeződés. Békeződés. Egyébként két nagyon jó helyes választ hallottam, csak egy picit siettek. Oké, hol ez a Békeződés? DML, van egy régi. A Budapest-Műtegi Egyetemben nem van elég, hogy Budapesten van. Budapest nincs Pest megyében, mert egy megyei város, hanem Magyarországon van. Magyarország reméljük Európában van. És mehet. Mit kell tennem? Ja, értem. Oké, rendben. Európa pedig a Földön van, valaki már mondta, és a Föld pedig a naprendszerben van, a naprendszer a tejútrendszerben így van. Az űr az még kicsi, tehát az igen. Tehát már úgy mondom, hogy azért kicsi, mert ez egy nagyon rövid magyar szó.
Itt kell még valami felérni, nincs.
Nincs, azt mondták, hogy légi átolgott. Ne. Nem hoztam át a kitót. Nem baj. Na, tehát a Földön vagyunk. A Föld a naprendszerben, a naprendszer a tejútrendszerben, a... Csak azt mondja, hogy nem mondom is annyit. A tejútrendszer a többi galaxis között. Ugye a mi tejútunkat úgy hívjuk, hogy tejút. A többit is úgy hívjuk, hogy tejút, csak az ugye latinul, galaktózmentes tej, tehát ugye galaktikák vannak, az ugye a többi tejútak vannak.
Ilyenkor engem szoktak megkérni a kollégák, hogy segítsek, ha tudod.
Jó, akkor én próbálok még nyomni valamit, hát azzal segítek, jó, egy ilyen.
searching us. Oh, no, excuse me now. No, that's good. That's what I mean.
Esetleg mindenkinek nagyon megy. Tehát, most egy ilyet például a világban a gyógytechnikában nem sűrűen lehet elkövetni, ellenben lent a földön a tesztek során minden nap elkövetjük többször. Azért, hogy aztán utána nem kövessük el a világban. Jó, tehát igazából én így is át tudom juttatni, hogy mondjam, a fejekbe az információt, ha esetleg arról van szó. Na most talán. Tehát ugye ott tartottunk, hogy sok galaxis van, és ezek a galaxisok vannak valahol. Na hol van ez? Erre van ugye ez a kétbetűs magyar szó, hogy az űrben vagyunk. Én meg jól nem űrben vagyok, mert elkéstem, mert a GPS űrtechnológiát használtam, ami egyrészt a relativitást használja. Tehát ugye a relativisztikus hibák alapján tudja megmondani a GPS, hogy hol vagyok. Jelen azt nem tudta, hogy az utakban egy építkezés fog kerülni, tehát a legrövidebb útnak azt hozta, ahol nem járt senki, és azért vissza kellett mennem majdnem a norma fájéig, és utána oda egy szép kis fejlőt kellett ébrehoznom, akkor már nagyjából a fejem alapján érkeztem ide. Tehát ez az egész mégis benne van egy zárt helyen, mint egy zárt hely. Ez a zárt helyi, ez egy olyan helyszín, hát iskolásoknak kicsit értük, ugye másképp szoktam elmondani, de önöktől is azért megkérdezem azt, hogy van-e valami olyan látható vagy láthatatlan világ vége, amelyik körülvesz minket, és abszolút tudományosan is vizsgálja. Látunk-e valami világ végének is nevezhető valamit, amiben be vagyunk zárva?
Nem
látunk. Igen. Hát így szabad szemmel nem látunk, de a miniszterein se látják? Nem látják. Hát a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol én is jártam ide, de már a lányom is végzett itt, igaz, hogy csak mérnök menedzserként, hát ez egy kieső válasz volt, sajnos, de majd mindjárt át tetszik jönni, hogy miért. Azt mondom, hogy kozmikus háttérsugárzás, a mögé látunk, nem látunk mögé, illetve sejtjük, hogy mi van mögötte, az maga a határ, az a barrier, ameddig ellátunk. Ekközé vagyunk bezárva. És ezt igen nagy műszerekkel szokták vizsgálni, több, tehát ugye nemzetközi projekt van arra, amelyik ezt képes vizsgálni. Ebbe vagyunk bezárva, ott van úgymond a világunknak egyfajta vége. Nem biztos, hogy van neki vége, mert ez inkább olyan, mint hogyha függőlegesen ismételten megint kerül egy olyat, hogy tej, ha egy mondjuk nem egy pohár tejbe, hanem mondjuk egy kád tejbe belecsöppentünk egy cseppet, akkor elkezd nőni ez a bizonyos hullámfront, valami hasonlóan nő a mi látóterünknek a hullámfrontja. Na de hogy jött létre ez az egész fizikai, kémiai, logikai őrület? Ugye azt szoktuk mondani, hát ez már kicsit villamos mérnök, hogy a nulla és az egy közé leképezhető az egész világegyetem, így van? De a nulláról eljutni az egyre, mert ugye a nulla az semmi, az egy az meg már nem semmi, de hát az se semmi odáig eljutni. Valami oknál fogva pillanatnyilag egy olyan fizikában élünk, adja már erre a gépről az anyagot?
Van.
De hogyha ez, hogy kerül ki oda,
ugye már nem is? Hát én, ez a belső kis, van a belső, ez a belső kis.
Akkor szerintem én átadom arra, jó? Hogyha van rá, nem elég. Hát nagyon kérdezik. Egyszerűen kihúzom, remélem nem állt tőle teljesen. Meg lehet találni a vízben, el van. Tehát ugye ott tartottam, majd itt jön a Schnitzer Just címe, hogy van egy olyan világegyetemünk, amiben egyáltalán létezünk. Kicsit visszatérve ugye a villamosmérnöki dolgokra, bármi, ami villamosmérnöki dolog, azért működik, mert a többi hozzávaló megvan. És előálltak olyan élőlények, egyáltalán valami miatt, amelyekből létrejöhettek villamosmérnökök, és megtervezhették ugye a villamos például. Mikor gépésznek is kell. De előtte kellett hozzá egy ilyen olyan világegyetem, amelyik világegyetemünkben egy olyan fizika működik, hogy nem egy fekete lyuk szingularitásban vagyunk bent örökre. Nyilván az alapanyagunk az pillanatnyi tudásunk szerint, az egyik ága szerint lehetett. Aztán utána nem feltétlenül élünk most benne egy csillagnak a forró belsejében, tehát ugye a fúzió között. Én egy fissziós hely mellett élek nap, mint nap, ugye? Amely, tehát ugye fissziós hely atom magukat hasít tovább, illetve amelyek egy, egy csillagnak a felrobbanása után még nem hasadtak széllyel, mert sok elemes anyagunk szuper. És akkor hogy tudom továbbítani?
Innen?
Innen? Hát ez nagyon jó. Az abszolút jó. Csúcs. Jó, na most akkor megnézzük, hogy hol tartunk. Be lettem mutatva, megbeszéltük ezt. Ilyet önök már láttak, ezzel túl vagyunk. Erről beszéltem az előbb. Ez a mai világképünk. Az arisztotelészi világkép nagyon hasonló volt, bármilyen hihetetlen. Jöttek a csillagászok, atomtudósok, stb. És megint ugyanennél tartunk, hogy van egy valamilyen jellegű határ. Itt van a kozmikus háttérsugárzás, amiről beszéltünk, és ez erősen, többszörösen logaritmikus skálát tessék elképzelni. Itt a kellős közepén van ábrázolva ez a kis kék, itt ez a föl, nem tudom, hogy mennyire látszik. Igen. Jól látható itt a napunk, akkor szintén ezen a logaritmikus skálán próbálták ábrázolni a naprendszert, aztán utána a teljút rendszerünknek az Orion karját, a többi, tehát ugye galaxist és egészen mondom, többszöröse logaritmikus, ezt a zárt részt, a zárt teret, amit vagyunk. És akkor a pillanatnyi tudomány állása szerint volt egy ősrobbanásunk. És ebben az ősrobbanásban, hogy ez csak egy egyedi, vagy lehetnek további univerzumok, amelyek jártak egy ilyen relativisztikus gömbbe, azt pillanatilag nem tudjuk, de minden más egyéb dolog itt keretkezett, egy picit ugrok. A fizikusok már megfogalmazták azt, hogy milyen alapvető kölcsönhatások szíveskednek egybe tartani minket, ezt írtózatosan jól hívják ők, mégpedig erős, az a magokon belüli magoknak a részecskéjét összetartó hatás, a gyenge kölcsönhatás, amelyik ugye a magokban a nagyobb elemeket, tehát ugye a nukleumokat egybe tartják. Ez két nagyon szép rövid szó volt. Aztán az elektromágneses kölcsönhatás, ebből az elektro az ugye görögül, ógörögül borostyánk jelent, és ugye tudjuk, hogy ott vették észre ezt az elektromos hatást, tehát a nyelvünk átbonyolítja, de igazából ez is az egyik kölcsönhatás, és a következő, ami utolsó, ami most vagy részecske, vagy kölcsönhatás, vagy egyszerűen csak a téridő görgül, azt pedig a gravitációnak hívják. Most ebből már az elektromágneses kölcsönhatás, ez egy alapvető, mert általában a villamos mérnökök ismerik. Vagy legalábbis egészen más úton módon, mint egy fölülről egyfajta newtoni módon ismerik. Ugye van az Einstein fizika, meg a newtoni fizika, az Einstein fizika sem teljes, még a úgynevezett nagy egyesítés hiányzik. Hát tulajdonképpen a villamos mérnököknél ugye a fiktív áram irányról már egyértelműen mindenki tudja, hogy az ínek, hogy az évektor iránya merre megy, de közben az elektronok ellenkező irányba haladnak, ami az elektromágneses kölcsönhatás. Nem akarok mélyebben belemenni, mert soha nem leszünk kész, de mégis azt szeretném elhozni, hogy mégis mit vizsgálunk, mi azt akarom itt előrehozni. Van a nagy ősrobbanás, és van mondjuk a gondolkodó ember. A kettő közötti rész, szó szerint, a kettő közötti valahol félúton levő rész, vizsgálja például a mi űrtechnológia és űrkutatási csoportunk, hangsúlyozom itt a kutatási szót, tehát technológiában nem az ipar, hanem a kutatást szolgáló űrtechnika a mi csoportunknak a célja, és azon belül körülbelül ezt a részt próbáljuk mi vizsgálni, ami ezen a tájékon van. Ez mi akkor, tehát menjünk tovább. Mondjuk az önöket alkotó, meg mondjuk az engem alkotó, azért mégiscsak érjék a kísérleti nyúl, atommagoknak mennyi része lehetett kész akkor, amikor az űrsobbanás véget ért, tehát maga ez a robbanási dolog. Hát igazából nagyon kevés, amikor átláthatóvá vált a világegyetem, ez a bizonyos határ, ameddig elláttunk, ez a kozmikus háttérsugárzás. Utána kezdett lefejlődni az anyag úgy, hogy előállt például a hidrogén, úgy, ahogy most ismerjük, de igazából a plazma állapotban volt. Protonok, illetve elektronok már lefejlődve voltak együtt vagy külön, de nagyjából egy felhőként. És utána a negyedik játékos, nevezzük ugye gravitációnak, az ez a papírlap is ismeri. Az azt tudja, hogy egymás felé húzza az anyagot, illetve az anyag csomósodásokat, tehát ugye különböző anyag csomósodásokat. Ez még nem lenne olyan nagy baj, hogyha nem lenne még hozzá a valószínűség számításként ismert dolog, ami a villamosmérnököknek eléggé kellemetlen szokott lenni, mert ugye nem olyan megmére mennyi az áramerősség, az kép, de hát az nem egészen úgy van, mert hogyha például egy változó áramkörben különböző elemeket rakunk be, akkor ott hát olyan átmeneti jelenségek lehetnek, amik nehezen számíthatóak. Na szerencsétlen a világegyetemünk is ilyen, tehát nem maradt egységesen az anyag, nem maradt egységesen az anyag az eloszlása, hanem elkezdett összehúzódni. Nem csak összehúzódott és összement, és egy sötét fekete lyukba került, hanem ugyanazon fizikai tulajdonságok, amelyek belefagytak az egész világegyetemünkbe, azért vagyunk kompatibilisak egymással, az egyik asztal lehet olyan, mint a másik, mert nem tér el tőle, mert be van fagyva az egész belátható világegyetemünkbe ez a fizikai tudása az anyagnak. Aztán erre a fizikai rétegre utána épül egy kémiai réteg, ami az elektromágneses kölcsönhatásnak a része, és utána erre épül egy logikai réteg, amikor ezek kémiaként össze tudnak állni, létrehozzák az életnek az alap elemeit, de az majd egy picit későbbi rész, mert még nincs meg az a logikai eszköztárunk, azok az elemek, amelyek létrehozhatnának minket. Először még csak ott tartunk, hogy összehúzódik az anyag, ami tulajdonképpen csak hidrogén, hát hélium is van még egy kevés, ahol ugye két darab proton mellette két darab neutron, hát ugye jó esetben berillium, lítiumig jutunk el. Beindulnak ezek a gravitációs gödrök egy következő kölcsönhatással, elkezdenek működni a gyenge kölcsönhatások, és elkezdődik a fúzió, amikor ha egy bizonyos határon át nagyon nehéz megközelíteni egymást két nukleonnak, de egy bizonyos pillanat után összecsuppannak és együtt maradnak. És egy nagyon fontos dolog, mert ugye nem szeretjük azt, főleg az atomreaktorok mellett dolgozók tudják, hogyha a szervezetünkben hirtelen elkezdenek atomok bomlani, mert az nem túlságosan jó az egészségre. Tehát az egész szisztéma először összeépül, és igazából a csillagoknak a belsejében ez a gravitációs összehúzó hatás és az erős és a gyenge kölcsönhatásoknak az egyensúlyaiból jöhet ezeknek a dinamikus változásából létrejön a periódusos rendszerként is ismert elemgyár egészen a vasig. Idáig. Ezt úgy lehet tudni, hogy az öreg csillagoknak a színképében, amelyek kisméretű vörös tölték, mindegy, a vasig lehet látni elemeket, fölötte nem nagyon. Esetleg meg ellenére. Utána egyszer csak mint minden például a reggeli vagy egy finom ebéd is elfogy, tehát össze tömörödik a rendelkezésre álló protonmennyiség, és egyszer csak elfogy ez a bizonyos gravitációs gödörbe, beesett, nevezzük úgy, hogy hidrogén anyagmennyiség. Előadást tartok. Bocsánat. Azért vettem fel, mert olyan ügy jött át, aminek át kellett jönnie. Oké, tehát eljutottunk odáig, hogy a vasit előállt, és van egy pillanat, amikor elfogy kívülről minden, és elkezd az egész összegyűlt anyag egymás felé összeesni. Azért esik össze, mert az energiatermelő visszafelé pöfögő anyag nem tud már előállítani egy ellennyomást, és ezért az egész csillagnak, most már ugye úgy nevezik, hogy csillag, de nevezik úgy, hogy elemgyár, elkezd egymás felé esni, olyannyira, hogy valami történik vele az utolsó pillanatokban. Méret függően. Ugye nem mindegy, hogy mekkora ellenállást választunk, vagy mekkora teljesítményű ellenállást választunk, majd mekkora a betá. Ha elég nagy a betáplálás, tehát a kezdeti hidrogén mennyiség nagyobb, akkor valamennyit le fog vetni magáról a csillag, de a végén ott fog maradni egy fekete lyuk. Vagy pedig valamennyit le fog vetni magáról a csillag, de alapvetően ott marad egyetlen egy darab hatalmas atommag, ezt neutroncsillagnak hívjuk, az egész gyakorlatilag nem szólnak tömege. Ha hozzá csapódik még valami más, akkor a kritikus tömege valószínűleg vagy a fekete lyuk felé fog menni, vagy attól függ mekkora impulzussal, lehet, hogy az egészet szétdobja magáról, és kijön belőle egy csomó fissziós alapanyag, amelyik utána megint az alapkölcsönhatások miatt szíveskedik szétdobálni önmagát, tehát az anyagot, és tulajdonképpen borzasztó gyors felezési idővel is létre tudnak jönni anyagok, illetve van egy csomó olyan stabil anyag, amelyik nem lesz ugye rádiaktív, és már esetleg a csillagnak a belsejében volt, és ezt úgymond ez a robbanás szíveskedik szétdobni a csillag közitérbe. Itt megint jön egy határ, ugye azt mondtam, hogy szíveskedik szétdobni a csillag közitérbe. Ennek a papírnak az anyaga járt tulajdonképpen ilyen helyen. Ha nem járt volna, benne maradt volna egy csillag maradványnak a belsejében, de hát ugyanígy így van ez velünk, tulajdonképpen bármelyik önkereszt már biztos, hogy hallották, nem is ez a lényeg ebben, hanem az, hogy ilyen folyamatoknak a része hozta létre, mert nem így volt, tehát ugye kezdetekben a periódusos rendszerekkel megtelt kozmikus teret, csillagközi teret. Ekkor megint beindul az a jótékony hatás a gravitációnak, hogy egymás felé hullanak ezek az anyagok, és jópofa harmonikusként, mint amikor Fourier sorbafejtés van, ezek elkezdenek úgy egymás felé zuhanni, hogy gyűrűk mentén lesznek azok a gravitáló harmonikus helyek, amiből utána megkezdenek kialakulni, hát mi már úgy hívjuk őket, hogy naprendszerek, de először egy hatalmas gáz és porfelhő. Mi a gáz és porfelhő? Minden olyan anyag a periódusos rendszerben, aminek valamilyen atom tömege van, ugye, az egy bizonyos atomtömeg felett porként viselkedik, egy bizonyos atomtömeg alatt főleg gázként viselkedik, illetve vannak speciális olyan gázok, például atomos gázok, amelyek folyamatosan gázként viselkednek, és ezek egy speciális eloszlásban vannak jelen, bármilyen hihetetlen viszonylag állandónak tűnik az egész világegyetemben. Nagyjából a galaxisok belsejében kevesebb nehézelem van, a külső részén több születik. Hogy miért ez is egy szép rejtér, ez még a sötét anyag nevű dolog, illetve a sötét energiának a megfejtése kell hozzá. Tehát ugye ott tartottunk, hogy kialakul valami tömegközéppont, új tömegközéppont húzza magával a por és gázréteget, majd bármi, ami egymás felé kezd zuhanni, az nem mindig találja el a kezdés közepét, hanem bepörög, miközben bepörög, ellaposodik. Ez is gyakorlatilag a fizika is ilyen lapos naprendszerek alakulnak ki számára. Ebben a naprendszerben, egy ilyen naprendszerben van például a Budapesti Műszaki Egyetem. De a Holdon van műszaki egyetem, Amerikában van, Németországban vannak ilyen műszaki egyetemek. A Holdon még nem építettek, bár lehet, hogy már a kínaiak megcsinálták. Ott még nincsen ilyen műszaki egyetem. Nagyon röviden, tehát egy ellaposodott középen újra a maradék hidrogénből főleg beindul egy újabb fúziós központ, mert a hidrogénnek szerencsére a kozmikus elem gyakorisága nagy, és utána a por, főleg a por és a gázfelhők elkezdenek ütközni egymással, az ütközés ez a jópofa harmonikus, amit ugye mondtam, és ezek egy gyűrűként gyakorlatilag létrehoznak bolygó kezdeményeket, majd a bolygó kezdemények az évmilliárdok során, mint gravitációs tömegközéppontok, beporciózzák az adott naprendszernek az összes anyagát. Tehát ha nem porciózódott volna ki a mi naprendszerünk alaposan, akkor olyan Chelyabinsk-Csebarkul széle méretű meteorok esnének ránk, ami hát ismételten csak ugye káros az egészségre. Nyilván a dinóknak az egészségére is káros volt, de nyilván egy ilyen külső hatás kellett ahhoz, hogy elinduljon egy emlős fejlődés, azaz a dinók kipusztuljanak. Az addig árnyékban élő, tényleg sötétben élő, akkor mertek ugye mozogni, amikor a nagy testű hüllők benne van a nevükben, hogy ők a nap nélkül ugye hűltek, és a kisebb emlősök, a mi hőseink közben okosodtak, hogy ugye rejtett életmódot éltek, és azért egy olyan agyuk alakult ki, és olyan függőségi viszony az emlősség miatt, amiből például egy emberiség kifejlődhetett. Ebből csak ezt akarom kihozni, és tulajdonképpen az előadásnak is az a célja, amit már nem én, hogy mondjam, játszok egyedül, hanem áll Istennek elég sok helyen van, hogy a mindig minden mindennel összefügg, re érdemes gondolni akkor, ha valaki kutatni akar. Ha valaki pénzt akar keresni, akkor nem kell gondolni, akkor ott van a katalógus, legfrissebb katalógus, abból készítünk egy áramkört, és utána elfogadjuk érte a pénzt, és utána jól élünk. De aki nem akar jól élni, ugye, hanem abban elég süksi, hogy ilyenekkel foglalkozik, az elkezd ugye picikét, hát hogy mondjam, tovább gondolkodni. Nem tudom, hogy az a név esetleg mondja valamit, hogy Lukács Béla valakinek. Én voltam úgymond az utolsó tanítványa, tehát utána már nem vállal senki. És elnézést egy picit folyásolt engem befelé ezekkel a dolgokkal. Tehát egy a lényeg, hogy azt mondta, hogy mindig abból lehet jó új publikációt írni, amire más még ideig nem gondolsz. Arra meg az a betegség kell, hogy az ember mindig mindenben, ami egyenes kötél, akkor azon gondolkozik, hogy oké, igen, de itt van mellette a levegő, ha kicsit megpendítem, akkor az rezeg, akkor ebben adatokat lehet átvinni, vagy esetleg lehet vele súlyt is vinni, vagy mind a kettőt lehet vele csinálni, és az üreszközökön ezt játsszuk, hogy egy eszköz valami, az 3-4 funkciót is betölthet. Például hűtőbordaként is tud viselkedni, vagy hűtésként is tud viselkedni, mechanikai keretet és biztosításként például földeli az egészet, és elektrostatikusan pedig leválasztja a világűrtől. Ezt most csak úgy hirtelen erről mondtam, tehát sok minden mindennel összefügg. A mi földünk is elektromágnesesen leválaszt minket a világűről, mert különben igen kellemetlen helyzetben lennénk a nap hatásai miatt. Most ennek a fejezetnek a végére értem, itt ennek a slide-nak, amit én úgymond loptam, vagy átemeltem, az a neve, hogy galaktikus kémiai evolúció, amiből a Big Bang utáni egy-két elem egészen a beriliumig, tehát hidrogén, hélium, lítium, beriliumnak hívjuk most ma őket, igazából 1, 2, 3, 4 protonos elemek, azok tudtak ott létrejönni az ütközésekkor. Utána régebbi csillagokban az 56-os rendszámú vasig tudtak épülni, és utána például a naprendszerünk olyan szupernováknak a robbanásaiból, vagy minimum egynek a robbanásából keletkezett melléktermék salakanyagból állunk, amelynek a további logikai együttműködése képes arra, hogy az elektron héjakon egy kémia alakuljon ki, a kémián elindulasson egy biológia, és elkezdjünk beszélgetni. Mint mondtam, a fejlődésnek a középső részére vagyunk kíváncsiak, tehát most elmondom, hogy a naprendszerünk keletkezésekor nem használódott fel minden anyag, hanem távol maradt a központtól, és néha gravitációs gödör mélyüléssel, amit igazából gravitációs együttállások, mikor így állnak a bolygók, hogy éppen egy befelé jobban zuhan a központ felé, aztán ha egyszer elkezd a központ felé zuhanni, akkor már erre a pályáról nem nagyon tud kijönni, hullanak be az anyagcsomósodások. A Földünk is így keletkezett, de visszatérve, de ezek a kései elkallódók. Most ezeket hívjuk üstökösnek, itt van belőle egy példány, meg kettő, mert a kint fagyott állapotban levő gázok, és nem tudlak sublimálni se, illetve sublimál visszafaj, de hogy a nagy központi fűtőrendszerhez, az a naphoz ugye közel ér, ezért elkezdenek magukból kidobálni anyagokat, főleg gázt, a gáz létveti, mint egy gőzkazánnál, és viszi magával a port is, és azért egy porgáz, illetve ioncsóba alakul ki. Ezt vizsgáljuk mi az osztályunkon, csoportokban futó projektekkel. Itt most visszatértünk a villamosmérnöki létre. Na, az borzasztó röviden elmondom, mert tudom, hogy nincs időm, de nem baj. Majd valameddig eljutunk, aztán ha esetleg netán véletlenül kíváncsiak maradnak, akkor lehet folytatni tovább, de azt elmondom, hogy hogy kerültem ide. Államvizsga. Jó, bár volt valóban egy ösztöndíja, de nem mertem előtte, hogy Isten igazából szétnézni a munkaerőpiacon, mert az ember először 66 hatalmas nagy kalpaggal kíván, hogy átmenjen, ugye? Megvan a vizsga. De aznap délután már volt fáradta, ahogy megvolt a vizsgám, tehát ugye az államvizsga, fogom magam és bejövök az étterembe, ugye a Goldmanba, a menzára, és elkezdtem nézegetni az állás hirdetésével, mondom, majd elkezdem nézegetni. És fennmagasságban ágyéges papír következő szöveggel marsover tervezéshez villamosmérnököt keresek. Na, ekkora mit csináltam? Oda mentem, letéptem a papírt. Utána mit csináltam?
Másnál.
Igen, utána mit csináltam? Elmentem az összes többi hirdető táblára, és ahova még ki volt téve, letéptem a papírt. Nyilván Isten tudja, mióta volt ott az apa, fogalmam nem volt. Róla minden esetre hazamentem, egyébként nem volt jó, tehát egyből telefonálni kellett volna, csak annyira ideges voltam, ez utóbbi tettek után, hogy hazamentem. Utána ott fogom magam, már viszonylag jó késő volt, 5 óra körül járhatott, vagy még később, felhívom a rajta levő számot. Ember felveszi, mondom, elnézést, megismételni, amit mond. Utána jött a dolog, hát jó, hogy ez nagyon ide van, így csak pár úszki, hát a sopány, de van inszkes tonát a gyilásokat. Hát elmondta. Mondom, jó, van, mondom, most estem a fejem, nem akarok én egész életemben oroszul beszélni a munkahelyen. Okay, from here, can we talk in English? Please tell me how can I reach your institute. Elmondta, egy munkot magyarul nem beszéltünk, beérkezek, akarok összefutni ezzel a beszélővel, nem látom, már 2 ember fogadott, aki az adminisztráció volt, az osztályvezető, meg még valaki más, azt mondja, lépjek be. Hát kiderült, hogy ez volt a felvételi. Tehát Isten tudja, hogy előtte hány ember ugye nem ment át. Tehát nyilván a villamosmérnöknek mi a legfontosabb? A furé, meg a laptasztrácokat, a nyelv, igen. Mert hogy utána már az ember meg tudja azt beszélni. Na most emiatt persze nyilván, aki tudja használni ezeket a nyelveket, az nem olyan jó villamosmérnök, de arra vannak mások, arra vannak másik villamosmérnök. Nyilván ugye minden villamosmérnöki könyv, főleg az új és a katalógusok, azok magyarul íródik, ugye? Ha nem, hanem egyelőre angolul, most már kínaiul, arabul. Tehát ez volt az én előzményem. Ahova kerültem, akkor a kicsiták, hogy űrtechnológiai osztály, technikai főosztálynak volt. Ez hol technikai, hol technológiai volt, TFO ez volt a neve. És akkor én oda kerültem, és akkor utána akár mit csináltam, akár mennyire szerettem volna abban a marsóverre foglalkozni, ahogy mindig fene egy tankszimulátor jött ki ugye a végén belőlek, hát ennyit érdekességként, de aztán eljutottunk oda, hogy végre elindult ez a bizonyos marsóver program, amit utána egy elkészült állapotban fogta magát, és jelszint ignorált, mert hogy hát nem érdemes a Marsra menni, és egy az egyben eladták az egészet az amerikaiaknak, de ez egy más téma. Hogy került az egész űrtechnológiai osztály, illetve űrtechnikai osztály ebbe a űrtevékenységbe? Itt az egyik érdeme, illetve tulajdonképpen a kezdő érdeme dr. Szegő Károlyé volt, aki úgymond véletlenül bele csöppent Oroszországban, illetve a Szovjetunióban egy űrkutatási projektbe, amelyben a héli üstökös volt a célpont, mert az jött. Ez nem úgy van, hogy hát meg akkor haladjuk, mert ugye nem jön, hanem az jött. És ez egy hatalmas nagy ugye, politikai szándék volt, különös tekintettel az amerikaiakat nem érdekelte. Japánok, Európa, illetve a szovjetek indítottak oda űreszközöket. Az egyik a Vega 1, a másik a Vega 2 űrszonda volt, az európaiak küldték a Giotto nevű űrszondát, és még volt egy nem túl sikeres japán űrszonda. Ennek a fejlesztésébe kezdte 1984-ben, akkor én még egyetemre jártam. Tehát az nem az én részem. A Vega 1 és Vega 2, ez már egy nagyon fontos villamosmérnöki dolog, ugye nem olyan, mint az alternatív kapcsoló, kicsit ahhoz is hasonlít, mert az egyik elromlik, akkor még átmehetek megint ugye a pincének, tehát ugye a belső felére, ott lekapcsolatom és sötétbe jöhetek ki. De egyfajta redundancia az alternatív kapcsoló is, de nem, itt két darab eszköz van egymás mellett, és az egyik elromlik, akkor a másik még tud úgymond javítani. Már az egy gyártótól származó ismérlésnek nem sok értelme van, azt már azóta pont a mi űrtörténelmi bizonyította, az egyik ilyen doktori tézisem az az, hogy hogyan kell több gyártótól ugye beszerezni redundanciát, erre van a, hogy mondjam, a háttérben egy mérnök versenyenek, a neve magyarokamarson.hu, vagy így egyértelmű, hogy az interneten lehet találni. Tehát itt a redundanciát két üreszköz biztosította, illetve a villamos mérnöki tevékenységek magyarokamarson.hu. Akkor minden egyes eszközben belül többszörökbe voltak az áramkörök, és a mi űrtechnikai osztályunkon ott a részvétel az a kamerát mozgató platformnak a vezérlőrendszere, tehát így a televíziós mozgatórendszer, cél és irányatartó, ami volt egy szűk látószögű kamerába állt és egy széles látó széles látószögű kamerarendszerből állt. A széles látószögű az olyan, mint ami szerint, tehát 70 fokos. Az a célkeresztbe kellett, hogy hozza a egyetlen egy darab fénylő ugye pontot, ez ugye villamos mérnöki és szoftveres képfeldolgozó feladatra lefordítva, és akkor került bele a szűklátószögű, azaz a távcsővel ellátott tisztívinek a látómezejébe a célobjektum, és tulajdonképpen semmi más nem kellett neki csinálni, mint a 60-nal szembe érkező istököst ezzel a bizonyos platformnak a mozgatásával követni. Ja, azt mondtam, hogy 60-nal érkezik. A 60 az nem egy nagy sebesség. 60 km per óra, ugye? De 60 km per szekundum az 3600-al több. Ez a disznó üstökös, ez nem tartotta be az egyszeri keringést, mert annyira messziről érkezett kintről, hogy retrográd pályán, tehát a többivel szembe menve érkezett befelé, talán ez itt mutatja. Úgyhogy egy ilyen retrográd pályán érkező ez a bizonyos félüstökös, és erről kellett képsorozatokat készíteni, aminek ez a produktuma itt alul, ez itt látható. Ez kép sorozat, és egészen 2004-ig nem készült ilyen isten igazából, akkor voltam én úgymond az a szerencsés ember, aki egy iszonyú mennyiségű, össze-vissza ugráló, nehezen látható képtömeget kapott, és abból sikerült egy eljárással, és egy handshaking ellenjárással, az már ugye minden valamire való kamerának a része már a hardwareben, előállítani ezt a képet. Nyilván, ha most lepergetnénk időben egy ilyen handshaking rendszer előtt, akkor az automatikusan elő tudná állítani például ugyanezt a videót, de hát az még akkor egy viszonylag nagyobb munka volt. Nem javíthattam meg a képeket, az volt a Szegő Károlynak a kérése, mert hogy akkor az tehát ugye tudomány történelmi hamisítás lenne, azért ez a két csík tulajdonképpen a CCD-n levő hibát is mutatja, másrészt pedig az, hogy melyik részére esett a kép, azaz igen nagyon ugrál ezelőtt a platform előtt, hogy utána itt ezen a végső képen lehet ilyet látni. Nálunk nagyon sokan dolgoznak. Az én előadásomban nem akarok másnak a tollába, hogy mondjam, büszkélkedni. Mindenkit nagyon megdicsérek, akik számomra elérhetetlenül magasságukban vannak előttem, de igyekszem azt, mint hogy mondjam, saját munkért bemutatni, amiben legalább egy nagyon kicsit részt vettem. Hát ennek a videónak az előállítása volt ilyen. Akkor ugyanez az egyenkénti képekből nem is állt tulajdonképpen a rendelkezésükre, akkor más. És itt volt az a trajektória, amit hát ugye nyomon kellett követnie. Oké. Mindennek van valamiféle fajta kezdete, a KSK-ban, a részecske és magfizikai kutatóintézetben, ami ma Wigner SK, így kezdődött el az űrkutatás, és az egyrészt az űrfizika és az űrtechnológia. Ugye arról beszéltünk, illetve az volt itt, hogy milyen az űr és az anyagfejlődés, illetve milyen a kozmikus plazma, milyenek ugye a bolygóknak a magnetoszférái, az az elektromágneses kölcsönhatás is egy bolygó, hogyan játszik egymással. Ezt vizsgálja a mi intézetünk, mert egy részecske és magfizikai utazó intézet. Erre kíváncsiak a mi űrfizikusaink, és ezekre a válaszokra, hogy milyen ez az anyagtulajdonság és a tértulajdonsága, amivel, tehát az eszközöket állítjuk mi elő. Nyilván nem mi veszük elő a csipet, és akkor az atomokból összerakunk alkatrészeket, hanem inkább azt kell mondani, hogy a kor színvonalán elérhető katalógus áramkörökből, amit egyáltalán be lehet szerezni, és akkor nem volt ugye a kommunistás, de át lehetett csempészni, ugye, mert nyilván a szovjetek annó azért hívtak meg minket ebbe, és tulajdonképpen most is hívnak meg minket, mert egyrészt tudták, hogy meg tudjuk csinálni, ez nem olyan biztos, de tulajdonképpen a magyarok juthattak hozzá még a franciákon kívül olyan alkatrészekhez, amelyeket a magyarok önként és dalolva jóval olcsóban előállítottak és elkészítettek. De ez a befektetés, hogy úgy mondjam, a tanulókéhez volt a belépő kártya arra, hogy utána, amikor megtörtént a rendszerváltás, ez 91-ben volt, meghívtak minket, tehát ugye Szegő Károlyéket, a Cassini űrszondában 84-ben kezdték, és utána 91-ben. A Cassini űrszonda most újonnan bent van a kiradásokban, mert most lesz vége ennek a missziónak. 97-ben ért oda, mi 91-től kezdtük el a vele való foglalkozást. Iszonyú bonyolult kokkommunistás tevékenységen keresztül engem, mint ugye egy ilyen lelőhető céltárgyat tettek ennek a nagyon fontos, nagyon szuper számítógépnek, úgymond az őrzőjévé, és kettő darab zárható kulcssal zárható ajtón keresztül lehetett csak bemenni az adott helységbe, ahol ennek a bizonyos kokkommunistás számítógépnek volt a helye, és akkor tulajdonképpen akár a csecsemőkori képeimig visszamenőleg visszanyomoztak, és akkor utána, amikor véget ért a kokkommunista az egészet, hát ugye vagy elfelejtették, vagy pedig köszönik szépen azokat az adatokat, amikhez ideig hozzájutottak. Szóval ez egy borzasztó bonyolult eljárás volt, másfél éven keresztül azért ugye küzdöttünk, hogy az eszközt, amivel bevettek minket ebbe a projektbe a science, tehát ugye a tudósok, az átengedje a politika, és az ugye részt tudjunk ebbe venni. Ebben most mélyen nem érdemes bemenni, de majd később esetleg vagy én, vagy valamelyik kollégám előadni. Mint ugye mondtam, az üstökösökhöz is megvolt a belépő kártya. Az üstökösök, hát egy kicsit érdekfeszítő legyen. Visszamegyünk el ez a képhez. Maradjunk a reggeli tejánál, vagy a kávénál. A látom, ki nem ívott reggel kávét, vagy teját, de ki szeretné, ki ne szeretne inni reggel. Ugye, szóval a hozzávaló alapanyag, már tudjuk az ősrobbanás kellett hozzá, meg a csillagok belseje, hogy legyen oxigén ahhoz a vízhez, a hidrogén már volt. És aztán logikailag az elektron, az elektromágnesesség miatt, ugye az elektromágneses kölcsönhatás miatt frankon van egy vízünk, különben nem lenne. Na de ez a víz itt szemmel láthatóan kifort, ugye egy forró helyről kiforra a víz, ez így van, ugye? Tehát a mi bolygó kezdeményünk annyira forró volt, hogy egyrészt a napnak a sugár, tehát ő maga kiforta a vízet szó szerint a világűrbe, a napnak a sugárzása és sugárnyomása meg kifújta vissza a külső térbe. Nagy nyelven a víz beesett ide, aztán utána a bolygó alakulás kifújta. De hogy került megint mégiscsak a reggeli teánkba a víz, vagy a vérünkbe, vagy pedig amikor fiatalok voltunk, akkor a leányok szemébe köncsebbként, ugye, hogy került oda? Hát úgy, hogy valami visszahozta a földre. Ugye, ez jó éveszte. Tehát valami visszahozta a földre. Most két dolog hozhatta vissza, ma úgy hívjuk őket, hogy aszteroidák, tehát az az anyagcsomag, ami megmaradt a naprendszer kialakulásakor, vagy pedig ezek az üstökösök hozták vissza. Most ez miért mindegy? Hát nem mindegy, hát kit érdekel, a Földön mi olyan jól elháborúzunk egymással, mégiscsak jó pénz van benne, abban aztán lehet rendesen kaszálni, miért érdekel ez minket? Hát hogyha valakit ilyen militáns dolgok érdekelnek, akkor azért, mert ha ne az Atya Úristen, egy közönséges vizet visszahozó aszteroidán vagy üstökösön van víz, és netán ebben a vízben, mint általános oldószerben, akár előfordulhatnának az élet alapelemei, akkor már a lehet, hogy a külvilágban is háborúznunk kellhet, mert megnő igen nagy mértékben a valószínűsége, valószínűségi tényező annak, hogy élet van odakint. Lehet, hogy messze, lehet, hogy nincsenek itt, vagy bármi, akármi, meg egyszerűen hát olyan kényelmes dolog feltételezni azt, hogy nincsenek, de így gondolták a dél-amerikai indiánok is, hogy a nagy vízen túlról nem jöhet át másik évelén, mindazig, amíg ugye meg nem jelent Cortez és csapata a spanyolok, és jól leigázták Dél-Amerikát. Tehát igazából, ha üstökösökön nem csak víz van, hanem esetleg aminósavak, tehát az életnek az alapelemei is, akkor innentől kezdve a komplett valószínűsége megnő annak, hogy a világegyetem távolabbi részein, ami nem a Föld, ott élet keletkezhetett, és ha olyan evolúciós körülmények vannak, akkor akár intelligencia is kifejlődhetett, ami esetleg egy jófajta háborúskodásra, csak akkor lehet, hogy az nem lenne már jó üzlet, ad háttere. Ezt azért tettem be, hogy picit érdekesebben jól, hogy miért érdemes egy üstökössel foglalkozni. Egyrészt az, hogy hogy került ugye a fiatalkori emlékeinkben a leányok szemébe az a bánatos könycsepp, be a víz, tehát maga a H2O, és egy olyan H2O kerülte bele, vagy pedig deutériumos D2O, vagy DHO, vagy egyéb ilyen dolog. Ugyanis azért például az agyi folyamatainkban lehet, hogy a gondolkodásunkat is befolyásolja, hiszen a gondolkodás egy nagyon finom hangolt dolog. Ha eltérő volt, általános oldószert kapunk, mint ami a megszokott, akkor lehet, hogy más folyamatok zajlódnak, tehát például lehet, hogy rákos lesz az egészségre, vagy nem. Ezt ki tudja, ez nem az én szakterületem, de az biztos, most egy picit előre rohanok, hogy az üstökösökön ez a bizonyos deutérium-hidrogén arány alaposan eltérő a földihez képest. Ez egy újabb kérdést vet fel, hogyha az üstökösök tudnak friss anyagot, azaz a csillagporból maradt anyagot lehúzni a kialakulásukkor összesült belső bolygókra, között bolygókra, akkor mégis hogy került ide a víz? Hát ez továbbra is egy rejtélyes dolog lett, mert ez a bizonyos Rosetta űrszonda, amiben minket meghívtak, nem azt a végeredményt hozta, hogy az üstökösök hozták ide a földre vissza a vizet nagy mennyiségben, amiből az óceánjaink vízmennyisége van. Nyilván belül a bolygó belsejében is lehetett, és az, mind a mai napig a tektonika, amíg van, tehát ugye a földnek a belseje aktív, addig belülről ki tudja forni magát a víz, egy része belülről jött ki, amelyik ugye bezáródott a Földnek a belsejében. Ez a bizonyos Rosetta misszió az Európai űrügynökségnek a missziója. 93-94 tájékán kezdtek róla beszélgetni, amikor a Halley üstökösnek az összes, tehát ugye tudományos eredményét már földolgozták, egyrészt a Giotto, másrészt a Halley. A nemzetközi együttműködésben jól együttműködő tudósok éppen beértek, és pénzt tudtak szerezni egy újabb misszióra, és ez pedig nem volt más, mint az Izák Európai Ügynökségnek a Rosetta missziója. Itt rengeteg dolgot el lehetne mondani, a tudományos kutatásban a legfontosabb dolog a pénzszerzés. Ugye, az iparban az első a profit, mi nálunk meg az, hogy legyen pénzünk egyáltalán kutatni. Tehát ők összeálltak egy nagy, tehát egy konzorcium, egy nagy nemzetközi együttműködését, és létrehozták ezt a bizonyos Rosetta missziót. Szegő Károly lett a leszálló egységnek a nemzetközi, hát úgy mondjam, koordinátora egy ideig, és ez megint tulajdonképpen nagyon jó volt, mert egy olyan tudományos kutatásba kaphatott meghívást az intézetünk, amelyikben egyébként másképp nem lehetett volna. Tehát ha villamosmérnökök nem állították volna jól elő azokat az üreszközöket, akkor a fizikusok se kaptak volna adatokat, amit nem tudtak volna elemezni, és egy újabb villamosmérnöki kihívásba nem kerülhettünk volna bele. Tehát ez igazából nagyon fontos. Én ebben a misszióban akkor még úgy kezdtem, tehát hogy a számítógéppel támogatott tervezésben, hogy mondjam, alakítottam valami nagyon keveset, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a földi ellenőrző berendezések, illetve néhány repülős példánynak a nyomtatott áronköri tervében vehettem részt. Állítólag ez nem olyan nagy dolog, mert ugye mindig a szoftveresek a legjobbak, az igazi hardveres villamosmérnök, amiért az mit csinál? Az el kell, hogy készüljön, ugye 3-4 év alatt, és utána nem csinál semmi. De a szoftveres, az utána tudja küldeni az űrszondának a szoftvert, és az utolsó pillanatig képes rajta rontani, javítani, rontani, javítani, rontani, és aztán hál' Istennek javítani. Ez esetben is így történt. Itt két egység van, van az úgynevezett keringő egység, az orbiter és van a leszálló egység, mi ebbe a leszálló egységbe voltunk hardveresen érdekeltek, mégpedig a Central Data Management szisztémnek voltunk az előző állítója, illetve az orbiterben a Rosetta Plasma konzorciumban vettünk részt, ez a üstökösnek a plazma környezetét mutatja, majd lehet, hogy fogok róla mutatni képeket, ha eljutunk odáig, a CDMS pedig tulajdonképpen a fedélzeti számítógépek. Mit csinál egy fedélzeti számítógép? Most egy picit a hölgyek ne hallgassanak, aztán már nekik is mondok valamit, ugye housekeeping-et csinálnak a hölgyek otthon, háztartást. Ugye? És akkor jön a science, ami pedig értenek mindenhez, nem csak a háztartáshoz, hanem értenek a férjükhöz, értenek a gyerekekhez, szóval mindenhez értenek. Tehát egy ilyen dolgot komplexen kell tudnia végrehajtani egy felérvezik számítógépnek. Az az minden, ami a életéhez szükséges a kis rovernek, azt is kell tudnia, mégpedig úgy szervezve, önszervezve a hardware és a szoftver előre, hogy az összes tudományos kísérlettől érkező adatot is be tudja gyűjteni, ki tudja őket szolgálni, ki tudja osztani a feladatokat, és továbbítani tudja a földre a kis antennának, tehát ugye a telemetriának, ami visszasugározta az orbiterre, és az orbiternek a nagy parabola antennája a földre. Tehát ez egy átrelévő, egy átemelő hálózat volt. Valaki dolgozott ilyen elés helyen katonáknál? Na, most a direktor, hogy mondtam. Tehát ő volt úgymond a reli állomás, ő pedig a leszálló egység. Hát itt rengeteget lehetne ugye mesélni azt, hogy hogy jutott ide. Ez most tényleg, ez egy olyan fajta ilyen lendítő pálya, aminél a több bolygónak a hátulról való megközelítésével gyorsító, lendítő, ezt úgy hívjuk, hogy mintamanőver, meg ugye juthatott ki. Itt borzasztó röviden össze van foglalva az egész, hogy azért lett Rosetta a neve, mert a rosetti kövön három nyelven szerepelt ugyanaz a szöveg, és itt igazából három dologról van szó. Az egyrészt az, hogy a kozmikus elengedőség, a kozmikus hőcsökkenés, a kozmikus naprendszer kialakulás, hogy alakult ki ezen feltételrendszerek. Az éppen létrejött üstökösnek a belső fizikája és például az aminosavaknak a kémiája együtt hogyan viselkedik. Tehát ezt a tudást, ami egészen a naprendszer kialakulásától kezdve az éppen megmaradt anyagig, amiből az összes bolygó keletkezett, tehát ez a mélyhűtött, lekonzervált, fel nem használt anyag, na ebből vagyunk mi. Csak van egy 3,5 milliárd éves evolúció közte. Ő neki nem volt szerencséje evolválódni. Nem lett például belőle szakáll, amit levágunk, és utána az már nem a részünk. De tegnap előtt még a részem volt az, amit ma reggel levágtam, hogy szép legyek és mi. Tehát az egész dolognak a körforgása, így ezt értjük, hogy szakáll, de ebből például nem lett például ember. Mert ő ott szegény, odakint marad, de az aminosavak már kialakulhattak a felszínén, és ez egy új eredmény volt, mert ezt most nem megyünk bele mélyebben. Elmondtam végül is a célját, hogy igen, amitől kezdve ennek a Rosettának a missziója egészen más volt a többi aszteroida vagy üstökös megközelítő misszióhoz, hogy hosszú hónapokon keresztül ott maradt az üstökös mellett és figyelte, hogy mi történik. Rengeteg mérést végzett, térben és időben. Vizsgált anyagát, kémiai tulajdonságot, hogyan működik, hogy hat kölcsön, stb. A 2003-ban a virtuális üstököshöz már ment volna, hogy lekéste ezt a bizonyos találkozót, de ő aztán abszolút, azaz a Rosetta misszió lekéste, hiszen azért, mert az Ariane, azaz a hordozó rakéta, a szíveskedett felrobbani az egyik kísérleti állapotában, és emiatt elhalasztották az egészet, de még jó, hogy nem a héli üstökösről ugye lett volna szó, pedig ez nem orosz misszió volt, hanem francia, hanem egy új célt kellett keresni, és a tulajdonképpen végül is sokkal érdekesebb, bár egyesek szerint az éppen lett volna érdekesebb, de igazából ez a bizonyos csúrjamok Gerasimenko üstökös, amelyik ez a bizonyos kacsa alakú, lett egy nagyon jó célpont. Igazából ez is érthető, hogy összeütköznek a különböző méretű anyagok, egyre nagyobbakká válnak, majd egy kisebb, az lett a fej, és egy nagyobb összeütközött egymással, összekapcsolódott, legalábbis úgy olvasták ki ennek az üstökösnek a történetét a felszínből. És utána viszont a középső rész, ami összeér, tehát az egész úgy néz ki, mint egy súlyzó, mint egy egyenlőtlen súlyzó, hát középen melegszik fel a legjobban, ezért ott sublimál újra megint a legjobban, és ott akar megint szétesni, de néha, ha majd szétesik, akkor megint újra összeütközik. Hát egy ilyen széteső szél állapotában lehetett őt látni. Ez volt az indulás, egy kicsit nem szól játszik, minden elég az hozzá, hogy 2004-ben indult el Ariane 5G nevű rakétát, indított a francia Guyanából. Évtizedes utazás volt a Hinta manőverekkel. Rengeteg technológiai követelmény volt. Például az, hogy fel tud-e ébredni az űrszonda egy 10 éves űrutazás után. A rajta levő elemek, telepek, azok életre tudják-e kelteni. A leszálló berendezésnek a tápegysége így készült a Budapesti Műszaki Egyetem űrkutató laboratóriában Szabó József, Svint András, és jaj, mondanom kéne a nevét, ennél is csak rövidzállatom van, de ismerem, majd a végén mutatom, hogy ő is kapott egy díjat, elnézést kérek tőle. Tehát ők kaptak érte nagy dolgot, ami nekem icipicike kis dolgom volt benne, hogy az immáron addigra több űrmisszióban letesztelt kettkem szervező hátteret ehhez a bizonyos nyomtatott áramkörökhöz, vagyis annak egy-két részéhez, ami nálunk terveződött, nem az áramkör maga a kapcsolásra, hanem a megvalósítás az űrkövetelményeknek, ugye megfelelt, tehát ez kettkem, az volt, ami tulajdonképpen a mi szobánban készült a kollégámmal. Tehát borzasztó nehéz oda menni, ezt itt most nem részletezem. Tervés a módszert, innen több kollégám előadásából vannak háttérre képek, a végén a nyilatkozásban benne van. Azt, hogy hogy lehet eljutni, ez igazából az űrnavigátoroknak a dolga, ezt főleg az olaszok készítették el. De Isten igazából egy fedélzeti számítógépnek is kell tudnia, tehát pontosan tisztában kell neki lenni abból, hogy ő merre néz, hol van. És nagyon kevés adat áll rendelkezésére, ezért az egyik kollégám Balázs András tulajdonképpen a napelemeket ért napsugárzásból számolta vissza, hogy merre néz éppen a kis űrszonda, és hogy emiatt, hogy hol van. Nincs erős gravitáció, nem lehet bolygó körüli pályára állni, mert ez kicsi jószág. Gyakorlatilag evezni kellett körülötte, és ezt ilyen háromszögekkel kezdték, ez itt még nem néz ki háromszögnek, de majd mindjárt úgy lesz, ez egy ilyen megközelítés. Mit várhattak a missziótól, miért jutottam meg én oda, mindegy. Egy picit nézzük végig, hogy milyen mérőeszközök vannak ezen villamosmérnöki szemből. Egyrészt nagyon tréfásak szoktak lenni a tudósok, mert valamilyen már meglevő mondavilágból, vagy pedig történelmi helyről, itt ugye a Rosettának a környező szavait használták, tehát az egyiptomi őstörténelmből ugye vették elő, a különböző neveket van, Ozimis, Szíria, ugye maga a szigetnek a neve, ahol Rosetti követ találták abban a templomban, amely Szíria szigetén van, stb. Valójában mit csinálhat egy üreszköz? Tulajdonképpen olyan, mint egy ember, kihelyezett futár, oda kiküldjük. Mindenféle érzékszerve van, minden, ami nekünk van, tehát van rajta kamera, van rajta porérzékelő, amik olyan, mint a mi bőrünk, van rajta mechanikus rezgésérzékelő, van neki füle, ami nekünk nincs saját magunknak, de itt a Földön van spektrométere, azaz az elektromágneses hullámoknak a legszélesebb skáláját látja, nem csak a látható fényben, ahol a kamera van, hanem infrában, illetve ultraibolyában is mér. Ugyanez érvényes a rádió hullámokra is, tehát van rajta ilyen tökéletes spektrométer. Ezeket a legkülönbözőbb nevekkel mondják el. Plazma érzékelő, azaz elektromágneses részecskéket, a magát a plazmát, az elektronnyukortól ugye megfosztott gyakorlatilag ugye protonokat, vagy nevezik őket hidrogénmagokat észlelnek. Ez maga a napszél. Hogy hogyan hat. Ugye a naprendszernek az átlagos részén a nap uralkodik. De ahol van egy objektum, az nem egy zárt tér, mint egy vasgolyó, hanem mindenféle a kozmikus elem gyakoriság miatt jönnek ki belőle különböző anyagok, és ennek van egy interakciója. Ez még mindig senkit nem érdekelne igazából, de ha kell, hogy érdekeljen minket, mert ha csak villamosmérnöki szempontból nézzük, a Föld mágneses tere nélkül annak a védelmében levő belső műholdakat is kemény sugárzására kellene készíteni, illetve per pillanat is a napnak az időjárása, tehát a napnak a viselkedése, az egész globális, sérülékeny infrastruktúránkat befolyásolja. Tehát ha olyan eszközöket készítünk, ami ezeket a szélsőséges hatásokat kibírja, akkor már mi villamosmérnökök kipróbáltuk magunkat, még mellé meg is mérjük azokat a szélsőséges hatásokat, ami a naprendszernek a átlagos napáttal uralt része egy összeütközésnél, amikor a kiáramlók, ugye részecskék összeütköznek, megvizsgáljuk. Ebből következtetéseket lehet levonni, a minél drágább, minél fejlettebb, földön fejleszthető, például távközlési berendezésekre, ilyet például a vonalangány készít. Az orbitának a műtenyét, amit itt elmondtam, de direkt szóban ugye mondtam el már, elnevezve itt vannak, a nagy felbontású kamera volt, Osiris a mindent látó, poranalízis tömegspektrométerrel, az úgy van, hogy van egy, mondjuk úgy, hogy nevezik úgy, hogy egy ilyen hártya felület, amire ha beleütközik egy atom, akkor az megrezgeti, és ebből a rezgésből piezoelektromosan, és halva fejtem, stb. Akkor spektrum analizálni tudom, hogy milyen tömegű, milyen impulzusú anyag képes azt a beütést produkálni, és ebből vissza lehet számolni, hogy milyen anyagok vannak ott. De ez nem csak ebből az egy adatból, hanem a több eszköznek a kalibrált együttműködéséből, ugye meg lehetett mondani, hogy milyen vegyületek is vannak a környéken. Hát ennyit így erről hirtelen. Hát ez csak tényleg elrettentésül itt angolul az eredeti nevükön. Most ezt mind összeszinkronizálni, ez csak az orbiter volt. Egy oldalra nem is fér föl. De alapvetően érzékelők vannak benne, amit földön is használunk, csak ezeket oda kellett vinni. És most elérkeztünk a leszálló egységhez, ami igazából elvált egyszer is mindenkor az orbitertől, és önálló életet kezdett. Politikai meggondolásokból és bizonyos science meggondolásokból nem került rá atomtelep, tehát ugye rádiumtelep. Emiatt, és az igen nagyon komoly környezetvédelmi okok miatt szegény napelemeket kapott. Emiatt hát egyrészt ugye testesebb lett, másrészt egy csomó hasznos felülete befedődött ezáltal, és ezzel a napelemmel kellett volna, hát gyakorlatilag majdnem a Jupiter távolságában megélnie neki, úgyhogy föl is melegítse először magát, hogy bekapcsolhasson a töltés, az akkumulátor elkezdhessen tölteni, és utána, amikor már föltöltődött, akkor működtesse az egész berendezést. Na azért szerencsére nem így volt, mert ez már abszolút disaster ugye lett volna, hanem jelentős súlytöblettel itt a BME-ben katalógusokból kiválasztott, megfelelő és jól letesztelt áramkörök beépítettek bele gyakorlatilag elemeket, nem jól mondom, egy elem, az ugye egy elemi része egy telepnek, ami több darab elemből áll, tehát ez egy telep komplexumot vittek fel magukkal, illetve olyan elektronikák, amely egyesével szétosztotta minden egyes kísérletnek a, és tulajdonképpen a felérzeti kompjúternek is, ennek a CDMS-nek, hogy hogyan lehet hogyan kell nekik bekapcsolni, vagy kikapcsolni. Ez alapvetően egy hatalmas logikai játék, ismerni kell minden egyes fogyasztási igényt, ismerni kell minden egyes hiba állapotot, bekövetkezhető rövid zárat, hogyan kell lekapcsolni, szóval nem annyira egyszerű játékkal. Ha valaki túlfogyasztana, rögtön le kell tudni kapcsolni, ha fejre áll az egész, mert számoltak rá, hogy fejre állhat, akkor most már végül is elárultam, de hát ugye nyilván az azért a híradásokból ismert volt, hogy szegény nem tudta használni a lábait, vagy nem arra használta, amire akarta, nem leérkezett, mint ugye egy magasugró a lábára, hanem tulajdonképpen ugrott egyet, mint egy távolugró, de hát ez egy más dolog. Ugyanakkor a fedélzeti számítógép és a tápegység mind le tudta követni ezt a kialakult feladatot. A
földirányító központban ezen a település alatt némi szekvencia módosítást felküldtek rá, de a fiúk lent gondoltak arra, hogy mi van, ha visszapattan, és akkor is valamit nézünk. Tehát ezen elektromos telepekkel ellátott tápegység és a fedélzeti számítógép képes volt arra, hogy úgy ütemezte az úgynevezett main sequence, tehát az elsődleges mérési szekvenciát, ami 60 óra volt, ennyit tudtak ezek a telepek. Ezt a main sequence, ezt végig tudta dolgozni a legelőnytelenebb helyzetben is. És minden olyan eszköz, aminek egy lerögzített állapotban volt szabad működnie, tehát a fúrót kikapcsoltak, nem hozták működésbe, de minden más olyan műszer, amit ebben a disaster situationben be lehetett kapcsolni, az szépen sorra gyakorlatilag egy előre eltervezett szisztéma szerint bekapcsolták. Ugyanis amikor valaki bejár ugye dolgozni, akkor 22 perc, 28 perc az nem olyan nagy idő. De ez 22 perc, 28 perc a fénynek. Tehát nem olyan van, hogy ja Istenem, most kicsit arrébb mozgatjuk azt a holdautót, mint annak idején az oroszok ezt tették, hogy egy sztereó kamera továbbította a földre a látott képet, és annak alapján Sása vagy Iván ott odalent föltet ugye vezérelte, hanem itt ezt előre részben el kellett neki ugye döntenie, tehát a visszapattanási szekvencia tulajdonképpen bele volt építve. Ez mindegy, erről megvan a megfelelő kollégánk, aki immáron a YouTube-on is órákat tud erről beszélni, őt ugye Balázs Andrásnak hívják, az ő lefortja erről hosszan beszélni. Itt volt az, hogy az akkuk, azok ugye mire voltak. Az összkapelem felület 7,2 négyzetméter volt. Az adatátvitel 16 kilobit per szekundum. Mi azt jelenti, hogy 1992 fax. Na de ez, mint mondtam, 23 fényperccnyire innen. Ez, ott a lényeg az adatbiztonság, és igazából a gyűjtött adatok, azok voltak a legfontosabbak, és azok Isten igazából át is tudnak menni, mert a spektrum az adatok, az egyéb adatok, minden, ami nem kép, az tulajdonképpen nem olyan nagy mennyiség. Ma már ez egy kicsit másképpen van. Szintén itt vannak elnevezve ezek a bizonyos különleges nevű dolgok, de a mupusz az ugye fúró, ez nem lett működtetve. Akkor ez a Rosetta magnetométer, akkor ez a koncert, ez egy ilyen átvilágította, úgymond átradarozta az üstököst, ezért a belső struktúrájára lehetett belőle következtetni, és az egyik legfontosabb az a Sezami és annak a Dust Impact monitorja, tehát a úgymond a bőre, amikor a szemünkbe fújja a homokot a szél, akkor ugye hasonló szituáció van, tehát ő érzékelte a port, hát gáz, tehát Dust Impact monitor, ez a hivatalos neve, az a porbecsapódási mérőeszköz. Háromdimenziós, tehát igazából ennek a kockának, ami hova lesz, három irányából tudott mérni alapvetően, és hát azért ebből tudott következtetni az irányokra. És az, hogy milyen irányból mekkora mennyiségű por érkezik be. Ebbe voltunk mindazából, mint magyarok, ebbe vettünk részt. Így piros fehér zölddel megjelenítettem, de lehet, hogy csak pirossal és zölddel, amiben mi vettünk részt, tehát már az előbb elmondtam, ezek a kísérletek, azaz a science, ennek az adatait dolgozhatták fel a Lenderről, ugye a magyarok, háromban voltunk fenn benne, ugye a Rosetta Plasma Konzorcium az a az az orbiter, amelyik föld maradt, van ez a Szezani, ennek a beam, az a Dust Impact Monitor, az Apáti Istvánék és a kollégái, illetve szintén a Roland magnetométer, tehát így eredetileg Rosetta Landernek hívták, aztán elnevezték Filének, ez a plazma monitor volt. Hogy néznek ki ez innen az Apáti Istvánéknek a képei? Igazából az ő előadása is fönt van az interneten, ezek részben onnan vettem, azért tettem bele, hogy elmondhassam, hogy milyen jól megcsinálták őket. Én amire most idő van, az, hogy hogy kell kinéznie például egy alfa proton X-ray spektrométernek. Különleges kialakításának kell lenni. Villamos mérnöki tevékenység, de alapvetően kell hozzá gépészet és a fizikai jellemzőnek megfelelő érzékelő. Ez volt az Infrared and Visible Analyzer, ez a koncert, Cossack Comet Sensing and Comparison, nem magyar, Comet Nucleus Infrared and Visible Analyzer. Na ez a SIVA, ez egy érdekes dolog, tulajdonképpen nem európai cég készítette, hanem amerikai cég készítette kínai alkatrészekből, és ezt csak mostanában tudtuk meg. Ez űrt nem látott alkatrészekből, kizárólag ipari eszköz, de úgy tesztelték olyan körülmények között, hogy megfelelt ennek a tevékenységnek, tehát tulajdonképpen irgalmatlanul olcsón előállított eszközről van szó. Ha csak közönséges katalógusból rendelne valaki egy üstökös mellé egy 10 éves útra, akkor valószínűleg a legdigitalibb eszközökből választanak. Nem a fiúknak a tesztelése, hogy mondjam, nagy múltú civil systemnek hívják őket, teljesen mindegy, azért merem elmondani, mert igazából azt bizonyították be, ami fontos egy villamosmérnök számára, hogy nem biztos a legdrágább katalógusbeli eszköz a jó, hanem van olyan katalógusból választható eszköz, amelyiket ha letesztelem, mert nincs rá minősítve eredetileg, de ha végig meg az én tesztjeimen, akkor lehetségessé válik, minősítetté válik az eszköz arra, hogy egy ISA misszióba lehessen részt. Ez igazából nem önöknek kell mondani, hanem majd az utána jövőknek, hogy így lehet olcsóbban jót előállítani. Tehát ez szegény nem működött. Ő szerintem perpillanat, mivel mi ebben nem voltunk olyan nagy mértékben benne, csak egyszerűen megmutatom, hogy ilyen jellegű, ez például egy villamosmérnöki eszköz, az ott a lendek. Ez igazából a leszálló egységnek a saját kamerája volt, lefelé nézett, és csak a leszállás közben működött. Ezen közben 7 órán keresztül. Aztán utána nem nagyon. Egyszer aztán megpróbálták kapcsolni, de azt a képet igazából nem tették hivatalosan közzé, hogy a felszínen mit látott. Ez lett volna a fúróberendezés, nem működött. Ez volt a magnetométer, ami jól működött. Itt az energiakutatósok, ők szoktak róla többet beszélni. Szintén ajánlom szíves figyelmetekbe, én csak ugye azt mondtad, hogy vázoljak föl, és utána az érdekes részeket később külön végig lehet venni részletesen. A mérőműszerek elhelyezkedése még egyszer. Ezek mind modellek. Tehát amikor a végső helyére ér a berendezés, az a műszer, amit a tervező sose lát. Már a gyártott állapotát se látja a tervező. Mit lát a tervező? A modelleket. Vagy számítógépes szimulációs, vagy pedig úgy szoktuk mondani, hogy deska modellek, tehát a desktop modellek. Testbed, tehát teszt ágynak lehet ezt valahogy fordítani, eszközöket látunk. A végső, hogy senki nem látja, nagyon kevés ember, de annak az a feladata, hogy összerakja ezeket a dolgokat. Ez megint egyfajta villamosmérnöki dolog, tehát gyakorlatilag minden modellezni kell. ebből ezt akartam kihozni. Szintotázom a monitorban, mindjárt mutatok róla látványos dolgokat. Itt azért volt ugye redundánsan, mert másra kezdtünk kihangsúlyozni. Na ez volt az összeszerelt állapot. Egy tervező nem látta néhány. Úgy, nevezzük úgy, hogy a vezető tervezők láthatták. Itt volt beépítve ez a bizonyos kis berendezés, ugye a koncert. Így nézett ki, ez megint a méremző fizikai mennyiségnek megfelelő kinézetű dolog. Ez az Apáti Istvánéknél készült. Ez volt a jelfeldolgozó rendszer, ez maga a mérőműszer, ami méri a valamit, ez pedig a hozzátartozó. Általában analóg jelet kell digitalizálni, úgymond csak ilyen egyszerűen. Csak nem erre azt szokták volt mondani, hogy ilyen kisméretben előállítani nagyon nehéz volt, és akkor újdonság volt. Erről már beszéltem. Egyrészt a kiugró és a visszaeső részecskéket mérte. Hát itt lehet látni, hogy 72x72x69 mm. Ebben csak az a lényeg, hogy ez egy darab mérőműszer volt most. Magyarázom ezt, hogy ezt végül is lehessen érteni, hogy mi a lényeg. Tehát a mérendő fizikai mennyiség azért meghatározza a legkisebb méretet. Ez egyrészt szörnyű, mert hát ugye azért a villamos mérnöki, illetve hát az űrkutatásban is van némi kutatás, az űrtechnológiát is előre mutató, ami ugye kutatjuk, és valószínűleg minél kisebb eszközök felé megyünk el. Mondhatni mobiltelefon méretű eszközök, tudunk ma már, mert a napi földi technológia rendelkezésünkre bocsátja, és egy újféle technológia lesz az, hogy ezeket rajba tervezve el tudjuk küldeni távoli helyekre. Ez így oké. De nem minden fizikai jellemző engedi meg a kis méretet. Viszont minél kisebb valami, és a rajba küldöm, akkor egyre nagyobb felszínt, egyre nagyobb térfelületet, egyre nagyobb tér nem felületet, hanem ugye szögös felületet, vagy pedig térfogatot. Így van magyarul. Az a baj, hogy mindez angolul írjuk, hát ugye volume, igen. Tehát, hogy egyre nagyobb teret tudjunk befogni és megmérni. Kis eszközökkel lehet, mint egy szitaszerűen, vagy ilyen sószórószerűen. Bizonyos eszközöket nem lehet kisebben elkészíteni, és ez szörnyű, mert emiatt valahogy az űrkutatás és az új technológia nem fog tudni olyan ütemben fejlődni, mint amennyit a háttér tudása az összemberiségnek a rendelkezésére bocsájt, például az űrtechnológusoknak. Ez alapvetően egy kardinális kérdés, mert minél kisebb, annál olcsóbb. Minél kisebb eszközökkel, minél nagyobb térrészt tudunk befogni, annál több információt gyűjthetünk be róla, és például a Földnek az időjárás változásaira, az űridőjárást vizsgáljuk, akkor nagyobb, pontosabb eredményeket kapunk, és erről nem lehet mindent elmondani, csak felvázolom, hogy ez is egy tény. Ez a DIM-nek a helyét, az impact monitornak a helyét mutatja. A MASZAT ekkora volt, egy icipicit nagyobb, a magyar szatellit, az 10 centiszer, 10 centiszer, 10 centiszer, 7,2-szer, 7,2-szer, 69. Hasonlít egyébként a fiúszatra. Lehet, hogy lesz majd olyan idő, hogy ilyen dust impact monitorokat lehet készíteni egy rajba, és akkor meg lehet benne mérni egy térrészt, például bolygónak vagy üstökösnek ugye a környékét, vagy aszteroidának a környékét, csak aztán itt esetleg majd az űrszemét kérdésén is el lehet gondolkodni. Így nézett ki egy 2003-ban felbocsátott, de gyakorlatilag 1998-as technológia. Az űrkutatás alapvetően nem használ vadonatúj termékeket. idáig, aztán majd innentől kezdve ki tudja, hanem megbízható, régóta gyártott, kevés hiba származik a gyártósorról lekerült eszközöket választanak a kollégák. Ez, ameddig a súly nem volt akadály, ez benne is volt úgymond a pakliban, a kettő szöges ellentétben áll egymással. Tehát azért a befektetők, az államok, akik ugye mögöttünk állnak, azok szeretnék mindent minél olcsóbbból kihozni, ez jó, mert azért van maradt valami kutatnivaló a technológiában is. Azért az is egy alapvetés, különösen egy villamosmérnöknek, hogy hogy tud olyan új eszközöket kikutatni, amely, vagy kiötletelni, ami hamarabb bevihető a megbízható űrtechnológiát igénylő űrtevékenységekbe. Itt az összes magyar berendezés együtt, és tulajdonképpen eljutottunk ide. Ezek gyakorlatilag képek, ugye fényképek, ezen a képen van felsorolva, hogy melyik intézetek mit készítettek az egészből, ez egy összefoglaló kép. Az autonóm vezérléshez értünk el, azaz gyakorlatilag a szoftver. Már azt is elmondtam az elején, hogy be kell gyűjteni, olyan, mint a jó háziasszony. Csinálja a háztartást is, meg még mindenki máshoz ért a családban. Erről van szó. Minden hőmérsékleti egyensúly biztosítását például ragadjuk ki hirtelen. Tehát az, hogy egy árnyékba letett üreszköz, amit néha nagyon süt a nap, de csak az egyik oldalát, de nem tudjuk, hogy melyik oldalát kell működtetni egy célhelyen, az előtte alaposan át kell gondolni, ki kell számolni hardverileg, és a korrekciókat szoftverbe is átültetni. Nem tudom, mennyire jön ez így át. Tehát azért ez nem kis játék. Mert nem minden nap megyünk el egy üstökösről még előttünk senki se jár. Energiaháztartás, azt már elmondtam, az itt a BNV-seknek az érdelme. Sugárzásságosan. Ez a 10 év átrepülés volt. Miért 10 év? Azért, mert az akkori indítási technológiával ezek a bolygó hinta manőverekkel lehetett csak jutni ilyen messzire. Nem rendelkezett az emberiség akkora egyből föld körüli pályára állítható üreszközzel. Nyilván, ha föld körüli pályán összeszerelnek egy űrállomás szerű valamit, és onnan már csak föld körüli pályáról kell fölgyorsítani, akkor jóval messze be lehetne menni, de ez egyelőre nincs olyan állam, aki ezt meg tudná finanszírozni. Az lehet, hogy az egész emberiség életét mentené meg, de egyelőre nem olyan fontos, még nagyon lakható a földünk, hogy szükség lenne ilyen információkra. Ezt most azért mondom el, mert mérleg az, hogy mennyire kíváncsi az összemberiség, arra mennyi pénzt hajlandó áldozni, jóformán semmi, ebből jön ki egy végső berendezés, ami így néz ki. Tehát a filé leszálló egységnek a kialakításánál a Szegő-Károlyok konkrétan vért izzadtak, hogy bele tudják sófolni megvalósítandó tevékenységet, hogy megfelelő tudományos értéke is legyen, abba a pénzügyi háttérbe, ami gyakorlatilag a rendelkezésükre, és egyáltalán a technológiába. Tehát nem tudtak nagyobb űrrakétát vásárolni, ennyi. És ezt mind-mind itt van súlyminimalizálás. 1,3 kg volt az egész fedél. Tehát az tulajdonképpen 1 liter víznél kisebb, mert ez valamivel nagyobb a sűrűsége. Akkori technológiával. Ma már talán a kapcsolási rajzok is lassan elérhetőek, de nyilván azt nem most tudjuk végigvenni. Nemzetközi együttműködés, ennyi mindenki vett benne ők. Mit csinált Magyarország? A hardware szimulátorokat, az SGF Kft. Annak voltam én tulajdonképpen a rendszergazdája, azért ezt mertem kiemelni. A Wigner, sőt akkor még ugye RMK-ja, az adatgyűjtő buszt, és stb. Dolgot, ez akkora mennyiségű infó, hogy először is csak feldobom, szemezgetünk belőle, és aki, és ami felé lesz, ugye nagyon érdeklődés, az felé lehet tovább menni. Ismeret hiány volt a szoftverben, tehát mint mondtam, senki nem járt ott. A szoftvereseink bentültek egy számítógépbe, ezt ugye láttak már embert szoftvert írni. Tehát meg kellett értenie, először a fizikus elmagyarázta neki, hogy szerintem ilyen, de azt is tudta, hogy nem tudom, hogy ez ilyen, lehet, hogy egy kicsit olyan, akkor az egy szoftver ág, de lehet, hogy egy kicsit mégse olyan, az egy másik szoftver ág, és mindez bele kellett férni a rendelkezésre álló memóriában. Tehát gyönyörű szép nyári napokon, iszonyú melegben azon kellett gondolkodnia, hogy mínusz 70 fokos környezetben milyen frekvenciát írjon, ami egyesével fölmelegíti majd a mérő berendezéseket egy adott távoli helyen. Tehát oké, nem az, hogy go-to-go-to, vagy mit tudom én, ugorj egy másik címre, tehát különböző rétegei vannak ilyenkor a szoftveres előre gondolkodásnak. Mindez egy valami borzasztó választás miatt a force nyelvre optimalizált ugye processzorral, mert az rendkívül gyors és rendkívül kicsi. Tehát a méretért volt minden, egy gyors, kisméretű processzorhoz az agyukat kellett kitörni tulajdonképpen. A szoftvereseknek azért kitörni, nem csak törni, mert aki látott már force nyelvet, én ilyen fordított Lukasijevics-féle logikájú, stack stílusú adatstruktúra önlátom bólogat, de borgasztó benne programozni, én ebben nem vettem részt, de szegény kollégák igen. Itt megint az átrepülés alatt is kell valamit csinálni, ez egy nagyon érdekes dolog volt. A fejezeti rendszerek tesztelése, de mindig újabbnál újabb szoftverekkel. Tehát a repülési 10 év alatt csak a hibernáció közben nem töltöttek fel újabb szoftvereket, közben mindig töltöttek. Ennek volt egy földi modell példánya, a Grand Reference modellnek hívják. Ezt, ahol mindent mindig előtte kipróbálnak, de igazából azt a valódi hibernálást nem tudták kipróbálni. Nem tudtak olyan sugárzási körülményeket létrehozni, mint a repülő példánál. Figyelték, hogy az akkumulátorok jók-e? Igen, az akkumulátorok jók voltak. Ez nagy mázni, mert különben, ha úgy jártak volna az akkumulátorok, mint ahogy az a lerögzítő patron, amelyiknek lefelé kellett volna rögzíteni, ugye hozzáadtam a felszálló egységét, igen nagy bajba lettek volna. Na nézzük át ezt a villamos mérnökségét. Alapvetően tehát minden adat a housekeeping eszközöktől és a kísérletektől beérkezik a központi adatgyűjtőhöz és továbbítja a rádiórendszerhez az orbiter felé. Mi volt ez? Leszálló láb, a fűtőszál, a táp, ez hál' Istennek jól működött, a piro szabszisztém az nem működött jól, és a leszállásnak az aktív szabályozása is ide tartozott. Gyakorlatilag a horgony és a fúró is fedélzeti alrendszer lett volna, de ebből ez véletlenül nem működött, ez pedig szándékosan nem működött. Mert ha nem vagyunk lerögzítve, akkor szabad fúrni. Hát ha én súlytalanságban benyomom a fúrót a falban, hogy én megem megpörgetem, akkor engem is elkezd megpörgetni, szóval ez nem volt szabad. Bár lehet, hogy azt mondták, hogy lehet, hogy az elején kellett volna, és akkor még amikor a 60 órás akkumulátornak a legvégén esetleg beindították volna ezt a fúrót, akkor az kidobta volna ebből az árokból, de majd a végén látjuk, hogy nem. Vagy igen, vagy nem, erre már soha nem kapunk választ. Ugyanis csak a leges legvégén, 2016. szeptember 30-án, de akkor is csak nagy nehezen hozzájutott képekből láttam, vagyom, hogy maradjon valami érdekes a végére. Tehát nagyon nehezen lehetett megmondani, hogy valójában milyen körülmények közé került szerencsétlen. A központi vezérő az a gyűjtő, ugye ezt mutattuk, azt mi vette körbe, illetve ezt mi vette körbe, ez egy kicsit hardveres és szoftveres, mondhatom, milyen? Jó. Tehát itt volt maga a Data Process Unit, Atomokba, meg SRAM-ba ment bele minden adat, illetve a szoftver, ezt többször felprogramozták, az Atomot a földről, valamit nem lehetett. Táprendszernek a busza, ez tartotta a kapcsolatot ugye a műszaki egyetemesekkel, ez a táv vezérlés, amelyik szintén az adatoknak minden feldolgozott adat, csak feldolgozott kommunikációra kész adat mehetett tovább a telemetriába, azaz a rádióra. És mindez duplázva volt, minden egység kétszer volt, meg mintha belőlem két előadó jött volna el, és az egyik ideje volna időben. De tehát amelyik eleve azon az útvonalon jött volna, ahol nem állt keresztben az építési szállítvontól. De ez mind együtt van. Egy különleges szoftverírás ez pluszba. Nem elég, mint amit már az előbb mondtam, ez a force és a többi háttér dolog, hanem úgy van megírva, és úgy van elkészítve a hardware, hogy folyamatosan kettő van belőle. Mindent kétszer csinál, de egyszer. Nem kétszer mond, hanem egyszer. Valamelyik kap egy, mondjuk egy sugárzást, kiüti, elektrostatikus hiba keletkezik. A másik észleli, és önmagát is észleli azon, tulajdonképpen mind a kettő állandó ellenőrzéseket hajtanak végre, és akkor amelyik jónak minősíti a működését és az adatait, az gyorsan visszaadja az előzőnek, amelyikről ő is érzékelte, hogy baj van, tehát az egyes számúval lett valami baj. Az egyes számú maga is érzékelte, hogy gond van, és átkérte, és át is kapta az adatokat a kettes számot. Oké, ha mind a kettő megbolondul, akkor az van, hogy mivel állandóan elmenti a rendelkezésre álló háttértáblázat, volt az a harmadik redundáns elem, az is duplázva van, akkor visszakéri egy újraindítás után, és egy nagyon kicsi idő kihagyással megint csak ugyanaz van az egész, ami egy normál üzemhez kell. Ez tulajdonképpen ennek a redundanciának az elve. Van benne némi trükk, tehát ez igazából a mi hardvereseinknek a belső ügyessége. Mondom, erről sokat mesél Balázs András. Ez pedig magának a processzor egységnek a programázlata, ahol a PROM, azt nem lehetett újraírni, az E-PROM-ot azt többször újraírták, ebbe volt a megváltoztatott szoftver, és hát ugye a RAM-ba pedig állandóan írták be az adatokat, és aztán olvasták vissza, és ellenőrizték, hogy mind a kettő ugyanazt írta le, és mindez pedig a belső kommunikáción keresztül hajtották végig. Itt van ez a bizonyos redundáns dolgot magyaráztam el most. Ha az adatbusz is elromlott volna valamelyik, akkor a másik átvette, mert külön-külön egymással is össze voltak húzalozva. Tehát két külön busz ment, és mindenre volt olyan handler, tehát olyan kezelő áramkör, amelyik vagy ezt az utat, vagy ezt az utat biztosította, stb. Ez a bizonyos hiba terjedés, ugye korlátozást is ellátták, hogyha valamelyik vonalban valami gond van, akkor ő ottan tudott javítani. Én már immáron majdnem két órája beszélek. Hogy lehet ezt bírni? Van-e valami kérdés? Vagy ugorjak a látványos részre, és az igazán mélyebb dolgokat, azokat később veszünk.
A korsalon kívül mondom.
Tessék?
A korsalon kívül mondom.
Így van, ugorjunk. Ja, a pósalat, így van. Megértettem, világos. Meg a nyilas misi. Hirtelen nem tudtam, hogy hova, de nem csak műkutatónak képeztek, hanem állítólag ott még én is átmentem az érettségiken. Ennek voltam én a rendszergazdája, ez egy picit látványosabb. Nagyon röviden, a CDMS itt van. Soha az életében nem repült ő. A környezet szimulálta magát, hogy ő már az üstökösön van, és a kísérletek pontják felé az adatokat. Ez pedig a Földdel való kommunikáció, illetve elsősorban az orbiterrel való kommunikáció szimulálta. Közönséges földi számítógépek, de a megvalósításban ezek a tesztberendezések különböző évjáratúak, a legelején ugye sokkal több hibával készül, aztán egy csomó hibát kiavítunk közbe, és újabbakat rakunk bele, és ez általában így szokott történni. Ekkora volt tulajdonképpen az egész szimulált üstökös és környéke az összes műszerrel, kísérettel együtt, ami a mi CDMS-ünkre volt kihegyezve. Tehát mi nem teszteltük az egyébként itt a háttérben elbújt kísérleteket, de olyanokat is készítettünk. Ez volt az összeépítésnek a helye, és akkor tulajdonképpen innentől kezdve már az összeépítéshez került, és akkor nézzük, hogy miket látott ez a bizonyos űreszköz. Az emberiség által látogatott űrobjektumokat látjuk, ebből a Hélit, a mi űrosztályunk és a Csúromok Gerasimenkót látogatták, úgymond, tehát ezen adatokhoz jutottunk hozzá. Az összeépített szerkezet így nézett ki, az orbiterre itt helyezték föl a leszálló egységet, íme itt van, ez volt az indulás, az első selfie. Ugye, ezt mindenki megmosolja. Borzasztó fontos. Hát látom, hogy kinyílt a napelem táblán. Hát kinyílt a csipám, működik a szemem, ez a bizonyos sivakamera. Tudok fényképet készíteni, fel tudom dolgozni, le tudom küldeni a földre.
Van energia.
Ez a legfontosabb, mert különösen BM. Tehát minden működik, ez a selfie az bizonyította. Elmegyünk a Mars mellett, és kapunk egy kis plusz energiát. És olyan pontosan tudunk pozícionálni, hogy rá tudtuk érintőlegesen pozícionálni a napelem táblának ezt a látszó részét. Ez is azt mutatja, hogy jól működik a pozícionáló rendszer. Tehát egy távoli helyen, ahol külön gravitációs mendítést kapott, rá kell korrigálni, és az a rész is működött. Ez egy nagyon fontos infó volt, mert akkor már évek óta, 2007-ben volt, 2007 februárban. Akkor 3 éve kínlódott szerencsét. Nem úgy van, hogy egyből úgy kiment, hanem kiebb ment, visszaesett, kiebb ment, visszaesett, még kiebb ment, visszaesett, és utoljára már nagyon kiment. Itt van ez a pályarendszer. Azaz 1, 2, 3 és itt van a 4. Hát ebben most nem megyünk bele, inkább most már maradjunk a látványnál. Hát a Hubble ilyennek látta az üstököst. A Rosetta űrszonda ilyennek látta az üstököst, és ez csak a navigációs kamera. Tehát nem a nagy felbontású kamera. Itt ugye megmutatva, hogy milyen kis százalékban voltak a tévedések, mert hogy mondjam, ugye 23 fényperc az oké. Van egy szoftver szimulátor, ami össze van kasírozva a 23 perc múlva később levő valósággal. Mint egy jövővel át, de ez úgy van, hogy kb. 3 hónappal előre tervezték minden egyes pillanatát. Ezt az olaszok csinálták, de a számítógépnek is ezt kellett csinálni, tehát 3 hónapra előre meg kellett adni a szekvenciát, ottani másodpercre pontosan. Na, úgyhogy az a helyzet, hogy szokták ezt mondani, a Az atomfejnek időben oda kell kerülni, ezért elsősorban a katonák győzték le Einsteint, nem érdekli őket a relativizmus. Itt nincs relatív idő, ember, itt abszolút idő van. Az most történik. Na, nem tudom mennyire voltam ebben néhány mondatban érthető. Tehát, míg egy relativista elszórakozik abban, hogy nincs egyidejűség, itt nincs egyidejűség. Itt egyidejűség van, kérem szépen, mert ha fél centivel odébb indítom, akkor elmegy mellette, oké? De nem emiatt pattant vissza. Ezt csak azért mondom, hogy az összes relativistát a villamosmérnökök ignorálják. Igen, ennek a vörös fejűnek volt az igaza, és ezért ezt a szörnyű, ugye leszálló pályát választották, hosszú hónapokig kell beszélgetni. Itt elrettentésként egy egyszerű, tehát ugye ezek a mozgás egyenletek a leszálláshoz, amit a CDMS-nek kellett tudni, mert őt leküldik, és onnantól kezdve ő támogatott benn magába, hogy mi történik, mikor érek le. Na, kapott ő adatot, de ha nem kap adatot föntről, mert nincs kommunikáció, akkor is tudnia kell, hogy hol van. Ennyi. Ezért az utolsó pillanatokban gyakorlatilag a leszálló egység, amikor már egyértelművé vált, hogy úristen, hát itt beesett valami gödörbe, tehát nem ilyen gömbről van szó, mert ledobom, azt ott marad, hanem itt beesik valahova, és be is esett. Hát egyszerűen minél tagoltabb a felszín, akkor kezdték fogni a fejüket, hogy jaj, mi lesz akkor most, úgyhogy igazából még az utolsó szekvenciákban lett ezzel kapcsolatos módosítás. Itt mindenki én azt mondtam, hogy beeshet. Tehát ha ránéztünk a modellre, amit én készítettem el a képek alapján a kollégámnak, az azt mondja, hogy hát holnap nem érdemes bejönni. Hát ez biztos, hogy bele fog esni valahova. Most persze meg lehetett úgy tervezni, hogy ne essen bele, de itt igazából szerintem, most ez az én abszolút magánvéleményem, azért a felszín az ott forog, ugye? Ott egy valamit kihagytak belőle, mert különben nem ment volna el annyira oldalirányba. Tehát itt valami a felszínhez képest, ha úgy ejtik le, hogy függőlegesen pattanjon vissza, és a felszínen együtt forogva ejtem le. Ez olyan, mint amikor a villamosról úgy szálltunk le régen, amíg nem volt rajta zárt ajtó, hogy hátrafele ugrottam a lépcsőről, na ezt akartam elmondani, hogy ne essek előre. Hát ő előre esett, tehát nem volt meg a felszínhez való zérus szinkronizálás, hogy tök mindegy ugorjon, de... Igen, tehát jól volt becélozva a hely, de odébb forgott a kerületi sebességre nem volt rászinkronizálva, különben nem ugrott volna ekkorát, gravitáció ide-oda, akkor csak függőlegesen fölpattan, aztán vagy valami történik, de mondom, ez valójában még mind a mai napig nem jól dokumentált, vagy hát nem akarják. Melyik dolog? Ez tulajdonképpen egy sztereókép már, ugye, 3D-mozi, ami úgy van szimulálva, hogy két-két van egymás után váltogatva. Ez az a bizonyos sík leszálló hely. Hát így már nem annyira sík. Ez is egy ilyen gerjedhegyi kis dombocska. Olyan, mintha itt a mondjuk a gerjedhegyen a citadellának a belső platformjára kéne leszállni. Oké?
Mekkora méter?
Körülbelül akkora mondom, mintha a Gellért-hegynek a felső részére szó szerint. Mintha a Gellért-hegyet, meg a János-hegyet összeraknánk csúccsal egymásba, az tulajdonképpen ugye méretben az a csúron gerakénekor, de ez itt nagyjából olyan, mint a Citadellának a környéke méretben akkora. Itt volt ez a bizonyos dobás, ezt az olaszok nagyon jól megcsinálták, a J nevű leszálló helyet választották. Tudományosan az A jelület volna a legérdekesebb, BCDS, a Science így ugye rangsorolta, de a technológia azt mondta, hogy a legbiztosabb hely a J, és ezért oda szálljunk le. Azaz a tudományos szempontból J egyiknek sorolt helyre,
szálltak le technológiailag, és itt van az egy kicsit látható is, ők úgy mutatták, hogy itt ez lemegy, de ha kétséges volt az én számomra, hogyha ne az Atya Úristen jól működik az a lerőzítés, akkor is az hogyan fogott megmaradni, mert szemmel látható ez a kerületi sebesség, és tényleg abba az irányba, amerre itt látjuk, arra ugrott tovább szegényként. Nyilván, hogyha leszorítja magát, ez nem ekkora sebességgel ment, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 30 centi per másodperccel ért le, de az még bőven elég volt. Ez volt a gázkiáramlás, amiről úgy meséltem az elején, ez is egy külön játék, mert ezek kollégáink részt vettek, ez egy egyszerű modell számítás, megint csak elrettentésként, nyilván aki ebben szakember azért hozzá is itt van, a várható eredmények és a miért eredmények. Ez volt a bizonyos lebocsájtási lehetőség, amin a kollégám is elkezdett agyalni utána, mert hogy amikor megtudta, hogy az alapja milyen, már előre újabb kutatások alapján valószínű volt, hogy egy szörnyen kinézete van, neki vért izzadt és külön írt egy olyan szoftvert, amivel a legvadabb állapotban próbálta a 60 óra utáni akkumulátoros működés utáni időszaknak az energiagazdálkodását előállítani a CDMS részére. Hogy egy olyan szoftvert írni, amiből a központi adagyűjtő úgy tudja kiosztani a feladatokat. Ha nézzünk valami szépeket is, itt van a két magyar kolléga, ők szoftveresek, nem hardveresek. Baksa Attila, Pálos Zoltán. A hölgyek számára mondom, egy hölgy, két hölgy, három hölgy, négy hölgy, ugyanannyi, mint férfi. Az első felszíni felvétel egy üstökösről, így néz ki, ez már nyilván merálta a sajtót, ez két kamerából van szállítva. Gyakorlatilag úgymond itt egy szikla. De azt mondom, hogy a mínusz nagyjából 50 fokos, akkor mínusz 50 fokos, mert ugye sütötte a nap, vas billogot égetett az ottani akár mínusz 100 fokos felszínbe, tehát beégette az ütközéskor a saját alakját, vagy hogy mondjam, mínusz 50 fok körül forrt már ez az anyag. Tehát nem olyan szikla, mint a földi szikla, hanem olyan széndioxid jég, víz jég, meg más egyéb szénhidrogéneknek a jege, fagyott állapota ugye tartja így egybe. Tehát ebből az egy kézből is már ez kiderül. Ezt a visszapattanási trajektóriát az akkor hirtelen rendelkezésre álló képek alapján én ugye szerencsétlenkedtem. A kék lett volna az abszolút irány, a zöld pedig a forgás, a felszíni forgással való irány. Tulajdonképpen a végső helyhez az enyém nagyjából bejött, de többször ide-oda pattan, nevezik úgy, hogy egy ilyen felszíni kráternek ugye a peremém, ezért nem amiatt lett az én zöld irányom jó a végén. Ez is egyébként egy sztereó kép, ez egy piros-zöld, csak úgy lehet a piros-zöld képet fekete-fehérbe érthetővé tenni, hogy a centrumot azt behelyezem a képernyő síkjába, és akkor csak az attól távolabb részeken kezd piros és zöld lenni, de így, ha a szemüvegben nézzük, kiemelkedik. Ez a továbbugrásnak a képei, ez volt, amit a Roma készítette, azaz az Apáti Istvánéknak a rendelkezésére állt az ugrásnak az elsőleges adatai. Azóta kicsit átértékelték ezeket a távolságokat, itt volt az a bizonyos számítási hely, és igazából ezen a részen lett szegényként megtalálva. A bizonyos koncert, tehát amelyik átröngenezte úgymond a
az üstökös annak az alapján erre a részre, tehát itt volt az eredeti leszállóhely, és ettől egy olyan körülbelül 5-600 méternyire volt neki a végső nyughelye. Ez az a bizonyos, hogyan nyerünk energiát, ha véletlen helyre esünk egy furcsa szakadékba, aminek úgymond abszolút nem vízszintes a felszíne, de ez se igaz, lehet, hogy ott az a vízszintes, mert egy két golyóvisból álló helyszínen a vízszintes, az lehet, hogy éppen ferde. Na. Igen, tehát ugye a gravitáló középpont például a nyaknak a részén az nem egyértelműen lefele van, hanem igazából ez volt a fő gravitáló rész, és azért igazából ide tették, tehát ha ide akarták volna leszállítani, akkor itt a ferde az nem az a ferde, mint ami fennel láthatólag ferde. De. Hát itt az összes bejött adat, hogy kellett begyűjteni, ez a CDMS-nek a teljesítményét mutatta, hogy ennyi helyről kellett adatot gyűjteni, és azt utána összegyűjtve visszajuttatni a Földre, és ezek mind vissza is érkeztek a Földre, ezek az adatok. Összesen 3 napnak az adata. 10 évig repült szegény előtte, 10 évig fejlesztettük, az 20 év, és 3 napig működött. Politikai meggondolásokból. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen sírva vigadó kép. Minden adat össze lett gyűjtve 3 nap alatt, amit lehetett. Ezt majd külön elmondjuk, ha meg leszünk hívva, őt felismerik. Az ő nevét nem tudtam, de Bánfalvi Antalnak hívják, ő a Tóni bácsi. A Páci Pista, ő hallom a nevét, ő pedig Balázs András, ő vele dolgozott egy osztályon, ő volt ennek az egész Rosetta leszálló egységnek a motorja, kitalálója, és olyan ügyes volt, hogy nem is tudtuk követni, hogy hozzáférjünk azokhoz a tudásokhoz, amiket ő tud, és ezt lehet, hogy magával is viszi, mert már új technológiára van igény és szükség, de ezt ő tudta a legjobban, és a Széchenyi díjat kapták ők meg. Itt pedig az egész társulat kapta az International Academy of Astronautics, van a Filét csapat, itt van a Balázs Andrásnak a fényképe, ha látnék, minden, szóval ezt mi is kaptuk a mi osztályunk. Ez a bizonyos hidrogén deutérium arány, itt csak annyi, hogy nem olyan az arány, mint a reggeli kávénkban vagy a teánkban. Tehát nem innen jött, sokkal deutériumosabb. Ennyi. Tehát, és ezt a rozina mérte, több mint 3-szor akkora, mint a földi érték. Ez a mágneses mező ebben ebben is ugye részt vettünk, ez a Rosetta plazma konzorciumnak a magnetométerek. Ezt majd mindjárt mutatom egy kicsikét látványosan, tehát hogy kell, mert tulajdonképpen nincsen olyan értelembe véve mágneses tere egy ilyen üstökösnek, de mégis van egy nagyon, tehát nincs olyan, mint a Földnek, vagy pedig az úgynevezett magnetoszférával rendelkező bolygóknak, ami a Merkur, a Föld és a Jupiter és a Saturnus. A Marsnak nincs mágneses mezeje, ezért nem is védi meg. Ezt csak azért mutatom, hogy használják ők is az ilyen Maxwell egyenlethez hasonló dolgokat a plazma környezet számításához, és így néz ki ez a bizonyos plazma környezet. Fényképen napközelségben ilyen szépen látszott a kilövellések, nem csak a napsütötte oldalon. A végén megtalálták a Filét, az utolsó néhány kép a keringi egységből, itt benne, a picike, a lejtő legmélyébe, de hát ez még nem 3D, itt a lejtő legmélyébe, a gödörbe, ahogy én azt Hoffit idézem, a lehető legmélyébe, a gödörbe, minden magyar dolog oda kerül, hát kérem szépen, itt van ő. És akkor, hát itt mutatja a lábát, stb. És akkor most innentől kezdve én meg sem ukkanok, de hát, hogy valamit mutassak, valami szépet, azt azért megteszem. Nem, ez nem igaz. Nem akarom. Na, még egyszer. És innentől kezdve ez már gyakorlatilag a vég, de ez ilyen szép vég. Ez a bizonyos Rosettán plazma környezet. Az istökösnek ugye a plazma környezete. Jön a napból a napszél, az a sok párhuzamos, hogy mondjam, hajszál, és ilyen interakcióba kerül az istökös sel, ezt az istökösből kiáramló részecskék tudják előidézni. Így öleli körbe az istököst magát, ez a valódi mérések alapján készül szimuláció, behajlítja és egy csóvába állítja, és igazából a valódi istökösöknél így látjuk ezt az istökös csóvát. Itt a letállása a szegény kis filének, az látható. Ez még oké, a cél helyet eltalálta. Puff, itt pattam vissza, és az oldalsó irányú ellövődése, ez persze fel van gyorsítva, ez több órán keresztül történt. Ez volt az első összeütközés. Itt lesz majd a peremmel a ütközése, nem azon már túl voltunk, és ez úgymond a végső nyughelye, és három darab kép alapján ezt viszont én generáltam. Nem biztos, hogy így van, de itt látható egy kicsit 3D-ben, itt a szírtek kiemelkedik, ugye ez egy hámáció. Itt látható a lehető legnénye, az árnyékban, a gödörben ott fénylik, mert az üstökös maga borzasztó sötét, ezt én követtem el. Ez pedig már mira a víza, ez pedig a orbiternek az utolsó leszállása, 2016 9. hónap 30-án volt, amikor állítólag össze is történt. Egyes háttér információk alapján nagyon reméljük, hogy a legközelebbi közelkerüléskor mind is életet lehetnek bele, de addig nem foglalkoznak a legfelelősséggel. Ez pedig úgymond a jövő és kicsit a múlt, ahol az összes kollégának a Magyar-Orosz Útkutatási Együttműködésben a héjútől lehet látni, eredeti időutazós állapotunkban, ez még azért volt, hogy egyébként Szalai Sándor volt az a bizonyos úriember, akivel telefonon beszéltem, hogy minden látjuk, ezt az animációt megint én követtem el, ahol a héli istökösnek ugye a retrográd útja volt látható, ezek a bevelére föltek magyar eszközök, mégpedig a televíziós rendszer, annak az államkörei, ezek élőben megtekinthetők nálunk az Ügymúzeumunkban, ez a televíziós rendszerünk a triplázott paneljei közül az első, ez az összeszerelt állapotban az indítása, úgy hívják, hogy protonrakéta, az vitte föl, először a vírus felé dobta, ott a leszálló egység le is dobott valamit, a bizonyos Szalai Sándor, lehet, hogy Várhalmi László, Szalai Sándor, volt itt egy Zsenei Márton, és az a poén, hogy ezt az oroszok magukról tették fel, tehát azt mutatták be ebben az eredeti filmben, amikor én ezt kiváltam, hogy az oroszok hogy jutottak el a héli istökösről. És akkor nézzük a filmet, és látjuk, hogy hopp egy magyar, hopp egy magyar, hú, itt mindenki magyar, nem akartam a kötős szót hozzátenni, de, és direkt gyakorlatilag szándékosan azért lett innen kívánva, hogy egyértelműsítve legyen, hogy ezeként az 85-6. hónap 11-én volt, és itt volt a pálya, ő a Várhalmi László, ő az, akivel telefonon beszéltem, azt hiszem engem is már, ő talán a háttérben úgy hívják, hogy Túlcsányi László talán. Tehát igen-igen sokan, és amit most ők csinálnak, az a, az első képek, amik érkeztek a Hévi Istökösről, azt elemzisztáltak, hogy a tetrenkjákat itt éppen ugye Zsenei Márton mutatja, hogy igen, azon a bizonyos jó kép. Ezt mutogatták egymás után, itt rejlik fel a krumpli alakú üstökös, itt már sokkal szemben látszik ez a Vega 2, az előző a Vega 1 volt, az én általam elkövetett videó az adatából. A Giotto a Vega 1-nek az adatai alapján tudta meghatározni a célhelyet. A Vega misszió miatt hívtak meg minket ugye a Rosetta misszióba. Ez volt a néhány ugye Shiva nevű kamera, és ez pedig az űridőjárás, amelyik az életünk meghatározója, tehát ilyen szép, kellemes plazma felhőket lövel ki a nap felénk, amelyek hát például a GPS műholdattól kezdve sok mindent tönkre tudnak tenni, és akkor lehet, hogy később ide ugye a kenyérmegyén, később ide, mert felmegyünk, amit az előbb láttunk a Rosetta misszióval kapcsolatban, ugyanaz a történet, az mágneses majdnem a törvény, ezért alaposan eltéríti, és a begyűjti a sarkokra, amit ilyen szép Aurora Borealisnak, tehát sarki fénynek hívunk, amit például a Kolibri műhold később hívjuk, most a Straban nevű űrszonda fog majd mérni, mágneses majd űridőjárást fog mérni, normál időjárást, ugye, nagyobb űridőjárásnál, tehát hogy mondjam, kellemes űridőjárásnál több villám, több hivatal várható, ennek próbálják mérni a korrelációját, anyagtudományi kísérleteket, mikrogravitációs kísérleteket tartottak végre, és ez egy olyan misszió lesz, amelyik olcsón lett pályára állítható, illetve olcsón volt pályára állítható, mert a Progress tehervihajlóra a tulajdonképpen helyet nem foglaló bejárati részéből, mert ugye bocsánították ki. Még eredetileg volt ám hangja is, de azt valahogy nem tudom előadni. Mindegy, ez az irányító központ Koroljovban, és amit mutatok, hogy azt a nemű űrszerkezetnek a felszerelése a világ,